Tisztelt hallgatóság, akkor úgy látszik, egy kicsit előre szaladtam, mert a polarizmban még csak a jövő héten kezdődik az élet, legalábbis a Földön kívüli, mi meg már a múlt héten arról beszéltünk, és most egy kicsit megpróbálunk tovább jutni. Az előadás címe az, hogy... Vár a Tau-Ceti népe. Nem tudom, hogy van-e, aki... Van-e, aki emlékszik erre a címre. Így van. 1967-ben jelent meg az újírásban Marx György professzornak a cikke ezzel a címmel, hogy Vár a Tau-Ceti népe. Ugye az újírást magyar értelmiségiek olvassák, nem természettudományos jellegű újság volt, és ez volt az első olyan cikk, amiben egy ilyen természettudomány és a fantázia határán levő, de tudományosan tárgyalt témát szépirodalmi eszközökkel megfogalmazva a szélesebb értelmiségnek a durván szóval képébe vágott a magyar tudomány egy jeles képviselője. És így akkor mások is megtudták azt, hogy ez már tényleg nem csak a fantázia, spekuláció kérdése, hanem tudományosan is foglalkoznak azzal, hogy egyáltalán van-e élet és értelem a Földön kívül, ha igen, akkor hogy lehet odajutni, hogy lehet velük kommunikálni, meg egyebek. Ezt a cikk ez ma sem avult el, hát azóta sok mindent tudunk a világegyetemről, de az alapgondolatok ma is érvényesek, érdemes elolvasni. Azóta Marx professzornak az összegyűjtött írásaiban tudom, újból kiadták, és ott el lehet olvasni. Hát, hogy miért pont a Tau-Ceti természetesen, egyrészt jól hangzik, és hol beleillik a mondatban. Másrészt akkoriban a sci-fiben ez az egyik divatos, hogy mondjam, szomszéd élőhely volt, még volt kettő, az Epsilon Eridani, meg a 61 hattyú. Valamiért mindenki azt gondolta, hogy ez a három legközelebbi olyan csillag, ami mellett értelmes élet van, és ugye ebből a Tau-Ceti hangzik legjobban. Majd, ha még lesz idő, akkor egy kicsit arról is mesélek, hogy hogy jön ki a matematikai eszközök, hogy pont a Tau-Cetiről van szó. De ezt már a közvetítésen kívül természetesen. Amikor a... Nem látszik a dolog, hogy... Csücs. Akkor ők a Földön kívülek. Na, tehát... Korábban ugye arról volt szó, hogy már előzőletesen emlegettem, hogy a csillagokból sok van, tehát lehet statisztikát csinálni. Bolygórendszerből korábban egyet ismertünk, most már sokat, most már megint lehet statisztikát csinálni, de inkább nem merünk. Életből pillanatnyilag egyet ismerünk, hát abból csinálunk statisztikát, és próbálunk következtetni. Az, hogy van-e értelem a világegyetemben, az természetesen kérdéses, és az, hogy legalább egy értelmes faj él-e, sokan még ezt is megkérdőjelezik. Természetesen mindenki tudja, hogy egy darab értelmes élőlény létezik a világegyetemben, ezt elég megnézni, hogyha a fürdőszobába tükör elé áll az ember, de udvariasságból feltesszük, hogy rajtunk kívül még legalább itt 50 hasonlóképpen értelmes és hasonló gondolkodásmódú lény létezik. Ez több filozofus megfogalmazta, hogy ez lényegben ténylegesen udvariasság, hiszen sosem tudjuk, hogy a másiknak mi áll a fejébe, de az ember mindesetre magából indul ki és extrapolál. Most, ha ezt a témát tudományosan akarjuk tárgyalni, akkor sok mindenféle tudományhoz lehet fordulni. A részben a pillanatnyilag létező értelem leírásához, a pszichológiához, evolúciós pszichológia, kognitív tudományok, ugye mostanában egyre habosabb és szebb kifejezésekkel illetik magukat ezek a tudományok, amik még ugye még mindig nem válaszolták meg azt, hogy mi az az értelem, és egyre büszkébbek rá, hogy nem lehet ezt csak ugyan egyszerűen megválaszolni, hanem egyre vastagabb könyveket kell róla írni. Tehát nagyon nem magától értetődő ez a dolog, és természetesen mindenki kikéri magának, hogy egy fizikus beledumáljon. Hát akkor kezdjük is. Először azt a kérdést kell feltenni, mi az, hogy értelem. Ez ugye a munkahipotézis az, hogy az ember értelmes, és akkor ebből próbálunk kiindulni. Ugye az alap probléma az, hogy egyetlen, kicsit fókuszáljunk, köszönöm, hogy egyetlen eset van, és ezt nehéz általánosítani, szemben az élettel, ami ugye bár egy, és egységes, erről a múltkor beszéltünk, hogy a Földön lényegében egyetlen eredetű és biokémiai egységes élet van, de az nagyon sokféle és változatos formában létezik, ezért amikor az ember azt mondja, hogy a baktériumtól az elefántig, az mind ugyanannak az életnek a különböző megnyilvánulás, akkor eléggé el lehet rajta töprengeni, mi az, hogy élet. De értelmet nem ismerünk ilyen sokat. illetőleg hát meg lehet gondolkodni. Akinek van kutyája, az megesküszik rá, hogy a kutyák is értelmesek, nekem nincs kutyám, és nem szeretem őket, és a többi, akinek majma van, vagy delfinje, tehát lehet ezt még tovább ragozni. Most nemrég ment a Jurassic Parknak a harmadik része, abból megtudtuk, hogy a raptorok is beszélgetnek, szóval sok minden ilyen jellegű vita folyik, hogy meddig tart az értelem. És ilyenkor az ember segédeszközökhez fordul, gondolatkísérletek, mindenféle hipotézisek, és ilyenkor a legjobb gondolatkísérlet, ami még szórakoztatta, és a sci-fi irodalom. Tehát ha nem is veszik tudományosan komolyan azt, amit a sci-fik állítanak, de meg lehet gondolni, hogy vajon azok az ötletek, amiket a különböző sci-fírok földobtak, azok vajon mennyire reálisak, mennyire lehetők olyan értelemben komolyan, hogyha nem is az adott regényes keretben, de valamilyen értelemben ezek a megvalósulhatnak-e a világértelemben. Egészen furcsa és egyre bonyolultabb kérdéseket lehet feltenni. Most itt csak felsorolok néhány kérdést, amikor hogy megpróbálnék rá válaszolni. Egyébként miről lehet megismerni az értelmet? Hogy megint olyan sci-fikre gondol az ember, hogy leszálltak az idegen bolygón, aztán belerúgtak egy fába, és az felkiáltott, hogy jaj, stb. Vagy egy kőbe. Esetleg a levegő volt az értelmes, és az kiabált vissza. Szóval mindenféle bonyodalmak vannak, egyébként miről lehet megismerni azt, hogy mi az, ami értelmes? Egyethez vagy társadalomhoz kötötte. Tehát lehetséges-e, hogy van egy bolygó, amin egy darab értelmes izé van, mindegy, hogy most milyen formájú kő, vagy kráter, vagy nem tudom micsoda, de nem társadalom, hanem egy egyedi ér. Ugye ennek az egyik speciális változata a fekete felhő, aki ugye egymagában ott röpködés gondolkodik, vagy a másik a Solarisban az értelmes óceán, ami beborítja az egész bolygót, és egy egyed valamilyen értelemben. További kérdés, hogy vannak-e az értelemnek technikai objektiválódott, tehát a lényen kívül jelei? Hogyha idegen lények közelednek a Földre, akkor először is a nagy szemétkupacokat látják, most már ilyen exportált szemétkupacokat is Magyarországon. Szóval ezeket ismerik fel, mint az értelemnek az objektiválódott jeleit. Más kérdés, hogy ezt hogy fogják értékelni. De egyáltalán gépek, templomok, könyvek. Ugye az űrből jól látható a kínai nagy fal. De láthatók bizonyos olajfoltok is, attól függ, hogy milyen messziről nézzük. Szóval ezek mind a földi értelemnek a technikai civilizációjának a jelei. Tehát kell az értelemhez az, hogy gépeket, templomokat, könyveket hozzon létre, magán kívül, tehát magán az értelmes objektumokon, a élőlényeken kívüli, technikailag megmunkált és valamilyen értelemben által használt technikai objektumokat. Itt megint lehet emlegetni olyan, ez nem sci-fi, hanem mondjam, szokásos szépirodalom, olyan jellegű történeteket, ahol valaki fejben megír egy regényt. Cizellája, szépíti, mindig kicserélgeti a jelzőket, amíg aztán tökéletes nem lesz az egész, aztán meghal. Na most ugye ezt senki nem hallotta, vagy olvasta rajta kívül, ő tudta, hogy ez létezik, és csodálatosan szép, és ötszörösen Nobel-díjat érdemelnek, senki sem írt még ilyet a világon, de hát senki más nem tudta. Vajon ez a kultúrának a terméke, vagy nem, vagy hogy kell ezt érteni? Aki hisz a halhatatlan lélekbe, azt tudja, hogy a lélekkel együtt a regénye is ott lebeg valahol a hipertérbe, vagy mi a csodába, és akkor valamilyen értelemben a többiek is hozzájuthatnak. Aki nem hisz ilyesmibe, akkor azt mondja, hogy hát ez az információ halmaz, ez a regény, ez volt, és nincs, és kész, passz. Hogyha az értelmes lények nem vetítik ki magukból, nem anyagiasítják, nem objektiválják a termékeiket, akkor vajon miről lehet felismerni azt, hogy például itt jártak? Hát némileg ugye szemetükről, meg egyebekről, de hogyha még ezt sem csinálják, mert annyira rendesek, csak itt jártak, beszélgettek és elmentek, akkor honnan tudjuk, hogy értelmes lények voltak? Szóval, hogy egy olyan bolygó, ahol éltek, ilyenek, aztán meghaltak, elpusztultak, honnan lehet megtudni, hogyha nem építettek maguk után katedrálisokat? Tehát fölmerül tovább az a kérdés, hogy vajon a biológiához köthető az értelem, akkor rögtön persze erről meg kell válaszolni ezt a kérdést, mi az, hogy élet, biológia. Éppen most olvastam, hogy volt valami pályázat, hogy mit üzenjenek az UFO-k haza. Tehát jöttek a Földre, egy mondatuk van, amit elküldhetnek haza. És az egyik például azt írta, hogy a Földön kétféle értelmes fajér, az egyik a szén alapú, a másik szilícium alapú, és a szén alapú a kiszolgálják a szilícium alapúakat. Na, stb. Szóval, miket üzengetünk? Tehát a kérdés az, hogy mi az, hogy biológia egyrészt. Másrészt nyilván meg kéne válaszolni, hogy mi az, hogy értelem. Tehát az alapkérdés, amit már régóta vitatgatnak, hogy gondolkodnak-e, vagy egyáltalán gondolkodhatnak-e a gépek. Mióta a jobb számítógépek megverik a legjobb sakkozókat, azóta már nem mondhatjuk, hogy majd az lesz a kritérium, amikor megverik. Én olvastam olyan könyvet, amit az 50-es években írtak, hogy na majd, hogyha az első számítógép megveri a világbajnokot, akkor már mondhatjuk, hogy gondolkodnak. Hát most megverte, de azért senki sem mondja azt, hogy a gépek gondolkodnak, főleg, hogyha Windows fut rajtuk. Ez a mesterséges unintelligencia kérdése meg ilyesmik. A mesterséges intelligenciának a szakértői azok sokat vitatkoznak azon, hogy mindenféle hipotézisek vannak hatalmas keretbe foglalva és különböző angol betűszavakkal jelölve, meg hogy az erős mesterséges intelligencia, meg a gyenge hipotézis, meg hasonló ilyenek vannak, hogy vajon mi a kritérium annak, hogy valami gondolkodik. Ugye többen ismerik a Turing-tesztet, szomszéd szobában van valaki vagy valami, tehát vagy egy ember, vagy egy számítógép, és annak idején még ugye, mondjam, még nem SMS kellett küldeni, hanem teletájpon kellett üzenni a szomszéd szobába, én írok neki valamit, ő meg válaszol, és ugye elbeszélgetünk írásban, tehát nem hallom a hanghordozását, nem, nincs semmi metakommunikáció, csak egyszerűen az, amit ír és üzen. És azt állították, hogy ha egy ilyen beszélgetésből nem tudom eldönteni, hogy a másik szobában levő illető az ember vagy számítógép, hát akkor nincs semmi objektív kritérium, azt mondjam, hogy az nem gondolkodó lény, hiszen pontosan úgy viselkedik, mint egy ember. Na most nem tudom, hogy ki az, aki ne tudna kapásból öt olyan biológiai eredetű ismerős mutatni, aki nem menne át a Turing-teszten. Tehát amikor részegen botorkál haza, mond mindenféléket, az lényegében úgy működik, hogy az agyában megindul egy program, és azt lejátsza. Szóval nem adott szituációval alkalmazkodás, gondolkodás, hanem GPS szubrutinok működtetik ezeket az információadásokat. Ezekkel már a mai számítógépek versenynek elnek, tehát a mai embereknek a mechanikus gondolkodásával. Természetesen regényt írni meg, szóval művészi alkotásokat létrehozni nem tudnak a mai gépek. Kérdés az, hogy egyáltalán valaha juthatnak-e oda, és ezen hát most már lassan 100 éve veszekednek a hozzáértők. Ide tartozik az a kérdés is, hogy vajon át lehet-e költöztetni az értelmet egyik fajta anyagból, egyik fajta hordozóból a másikba. Azt mondjuk, hogy az emberben ez a löty meg a fehérék, stb. Ez csak a hardware, hát pontosabban, hát igazából soft, de hát az a hardware, és akkor ezen fut valahogy az értelemnek a programja. Akkor ezt az információt, ami az értelemnek a lényeg, ezt olyan át lehet-e tölteni egy megfelelően bonyolult, mondjuk számítógépet, tehát szilícium alapú létformába. Tehát például, hogyha majd a nap kihuny, és a Földön már nem lesznek biológiailag elviselhető körülmények, akkor vajon mesterségesen létrehozott másfajta szerkezetekbe át lehet-e költöztetni az értelmet, és akkor azok vajon értelmes lényeknek tekinthetők-e. Csomó szifőben ilyesmiket olvas az ember, vagy egyszerűen tessék az átjáró sorozatot elolvasni, az ennek nagyon jó példája. Amikor valaki meghal, akkor az agyát lekopizzák és benyomják a megfelelő számítógépbe, és onnan irányítja tovább a vállalatot, nem mondják meg senkinek, hogy meghalt, és ugye sokkal gyorsabban gondolkodik, tehát jobban prosperál a cég. Szóval vajon az ugyanannak az objektumnak tekinthető, értelmes lénynek tekinthető az ott futó program, hogyha biológiából eredt, de jelenleg nem biológiai hordozója. És aztán akkor, ha szifikben más élőlényekkel találkoznak, akkor fölmerülnek az ilyen kérdések, hogy vajon egy más biológiai jellegű, más biológiai alapú élet az vajon milyen lehet, hogyha értelmes. Például egy csomó helyen fölbukkan az ötlet, hogy kollektív tudata van azoknak az idegeneknek. Tehát nem egyesével hordozzák a tudatot, hanem együtt. Az ember ezt furcsának találja, amíg arra nem gondol, hogy tessék elképzelni, hogy pár milliárd évvel ezelőtt, nem is a régen, mondjuk 1 milliárd évvel ezelőtt, amikor még csak egysejtűek voltak a Földön, azoknak elmesélte volna valaki, hogyha néhány trillió egysejtű egybeáll, és ilyen furcsa formájú lesz, és akkor egy mászkál meg, mutogat meg egyebek, tehát mozgatja a sejteket, akkor az egésznek úgy egybe van valamiféle tudata és viselkedése. És nincs külön-külön itt ennek a pici sejtnek, meg ennek a pici sejtnek, hanem az egésznek. Ezt nehéz elképzelni. De mégis mi ezt naponta tapasztaljuk, sőt, pillanatonként tapasztaljuk, hogy élőnyenek a speciálisan szervezett együttesének együttesen van valami, amit definiálni nem tudunk, de tudatnak és értelemnek nevezünk, miközben külön-külön az egyes objektumok nem rendelkeznek ezzel a képességgel. Hát akkor miért ne lehetne valami olyan szuperorganizmus, mondjuk, hogy egy bolygónak az összes élőlénye valamilyen értelemben információs kapcsolatban van egymással, és együttesen alkot egy szuper tudatot. De ehhez kapcsolódik ugye az a kérdés, hogy tegyük föl, hogy ezek a bizonyos lények, ezek képesek a telepátiának valamilyen formájára. Az ilyen fantasztikus ötletek, amik korábban a misztikának a körébe tartoztak, ezek a technika fejlődésével időnként megváltoztatják a státuszukat. Ha ma valakinek azt mondom, hogy beszéltem a halott nagymamámmal, akkor azt mondják, hogy spiritista vagyok, és hát az a szomszéd épületben működik. Régebben, amikor azt mondták, hogy telepátia, akkor ugyanilyen ilyesmi, hát az is jó, lehet, hogy van, de hát akkor az nem a természettudománynak a kérdése, hanem, mert azt nem lehet elképzelni tudományosan, az valami misztika. Mióta van rádió, azóta a telepátiára mindenki bólint, hogy elképzelhető, nem biztos, hogy van, de nem lehetetlen, és nem mond ellent a tudománynak, hiszen az valami olyan agyrádió. Hát jó, nem, azt kimutatták, hogy nem elektromágneses hullámok jönnek, hiszen ha fémdobozba teszem az agyamat, akkor is van vagy nincs telepátia, tehát ugyanúgy van vagy nincs, mint hogyha nem lenne rajta a fémdoboz, hát biztos nem elektromágneses hullámok mennek ki. Azon vitatkoznak, hogy van-e, de nem tartjuk lehetetlennek. Nem mond ellent a jelenlegi tudományos paradigmának, belefér a világképünkbe. Az olyan, mintha lenne a napnak egy nulladik bolygója Merkuron belül, nem ellentmondás, hát éppen nincs, Istenem. Stimmel? Tehát, hogyha lenne, attól még nem dőlne össze a világ. Ugyanúgy, ha lenne telepátia, az se rengetné meg a világot. Vannak olyan kérdések természetesen, amik ma is ellentmondanak, mondjuk a múltba utazás, az ellentmond a tudományos általánosan elfogadott világképnek, tehát hogyha valaki ezt mutatná, vagy ezt jelentené be tényként, akkor senki nem hinné el, illetve nagyon meg kéne neki indokolni, hogy ilyen furcsaságot állít. A telepátia az nem, hát azt olyan közönséges módon. Megmutattam, bebizonyított, jó van, használjuk, kicsináljunk belőle pénzt, tehát az valahogy gyorsan menne. Most képzeljünk el olyan más élőlényeket, amik például biológiailag az fejlődött ki, hogy valamiféle agyrádióval vannak kapcsolatban. Csomó szifűbe felmerül az ötlet, hogy az ilyenek lényegében nem is különálló tudatokat alkotnak, hanem egy egységes kollektív tudatot. Összefügg az előző kérdéssel. Persze, ha le tudják árnyékolni, tehát ki be tudják kapcsolni ezt a telepatikus kapcsolatot, mint ahogy én is gondolkodhatok magamba, vagy pedig beszélhetek hangosan, és akkor az információ átjut máshoz, de ezt én tudatosan tudom szabályozni, hogy akarom-e vagy nem akarom átadni az információt, lehetséges a telepátiát is így kezelni, akkor viszont ez nem kollektív tudat, hanem külön választható. Tehát ilyen jellegű kérdés felmerülhet más biológiában. Aztán tessék például elképzelni olyan élőlényeket, akik osztódással szaporodnak. Vaj, felnőtt korában osztódik. Vajon, hogyha ez értelmes, akkor az értelme, a tudata az, hogy válik ketté? Mit érezhet? Vagy magával beszél, vagy hogy van? Ez hogy folytatódik a tudat? Ha az ember este alszik és reggel felébred, akkor valamilyen titokzatos módon érzi a folytonosságot, hogy én még mindig ugyanaz vagyok. Bár közben nem volt magánál, de azért úgy érződik. Most mi, hogyha két fele válik és folytatódik? Ugye az olyan szifikben, ahol az anyag átívő kézi készülék, meg egyebek megvalósulnak, vagy egyszerűen teleportálják az illetőt, itt megszűnik, ott megjelenik, és egy ilyen masina elromlik. Ugye itt bement, megjelent a másik oldal, de véletlenül itt is kieresztették, és akkor már van belőle két példány. Akkor a tudata hogy volt folytonos? Hogy melyik az igazi, melyik az eredeti? Mind a kettő ugyanazt gondolja egyszer egymásnak atomnyi másolatai. Vajon mit jelentett ez a gondolkodás, az értelem, a tudat szempontjából? Hogy osztódhat például egy ilyen értelmes lények? Aztán vannak ezek a furcsa módon elképzelt lények, mint egy ilyen értelmes óceán, vagy egyszerűen más módon hatalmas élőlény. Vajon annak milyen lehet a tudata? Aztán vannak, hogy mondjam, itt valahol a tabunak a határán levő gondolatok. Képzeljük el például, hogy egy fajnak csak az egyik része értelmes. Például a rovarok. Miért ne fejlődhetnének értelmessé a bizonyos helyeken a rovarok? de csak a kifejlett állapota az értelmes. A lárvák nem, azok még olyan állatjellegűek. Itt a Földön nagy vita folyik, hogy vajon vannak-e, amíg meg nem született gyerekeknek emberi jogaik, illetőleg Amerikában egyszer azon is vitatkoztak, hogy lehet-e nekik választójogot adni, stb. Szóval sokféle vita folyhat, hogy vajon hol kezdődik a nem csak az, hogy az élet hol kezdődik, hanem a tudat, az értelem, a jogképesség hol kezdődik. Képzeljünk el egy olyan élőlényt, ami menet közben nagyon megváltoztatja magát. Ugye a lárva az lényegében a bebábozódáskor feloldódik. Sejtjeire bomlik, még a sejtek jelentős része is. Lebomlik, átrendeződik, és egészen más élőlényt itt folytatódik. Az egyet folytonossága megvan. De nyilván a szervezettség az azért nem megy át. Tegyük fel, hogy már a lárva is értelmes volt valamennyire, lehetett tanítgatni. Olyan elfelejti ezt, amikor kész rovarként megjelenek, akkor kezdhetjük előről a tanítását, vagy már érdemes őt lárva állapotban is tanítani, vagy amit akkor megígért, vagy aláírt egy csekket. Az olyan érvényes-e később, emlékszik-e még rá? Szóval, és még el lehet töprengeni. Aztán még durvábbak, nem én találom ki, és előre elnézést a hölgyekért, hölgyektől. Az átjáró sorozat egyik kötetében szerepel egy olyan értelmes faj, ahol csak a hímneműek értelmesek. A nőstények azok olyan, bocsánat, tényleg nem én találtam ki, tehát ott azok csak úgy vannak, és miután túlestek a megtermékenyítésen, meg a szaporodáson, akkor a hímek megeszik őket. Bocsánat. Na most arányosság kedvéért meg kell mondani, hogy Karinthy Frigyes ennek a fordítottját már 100 évvel korábban megírta a kapilláriába, ott a hölgyek ették meg a nem is értelmesnek tekintett hímeket. Szóval, most egy nyugodtan elképzelhető ilyesmi, mert a biológiában annyi mindenféle van, ugye ismerik azokat a pókokat, ahol a nőstény az jóval nagyobb, és a párzás után fölfalja a hímet, és onnan szerzi az energiát ahhoz, hogy utána petét rakjon. Sőt, a biztonság kedvéért még a párzás előtt leharapja a fejét, hogy ne dumáljon semmit közbesed. Szóval minden ilyesmi biológiailag elképzelhető. De most mi történik, hogyha egy ilyenfajta élőlény fejlődik értelmessé, akkor vagy pedig, hogyha valaki valamilyen morális alapon azt mondja, tehát ez nem lehetséges, akkor elképzelhet valamilyen kozmikus biológiai értelmi törvényt, hogy az ilyen gonosz módon működő élőlények azok nem lehetnek értelmesek. Ez ugye nehéz elképzelni, hogy valami ilyesmi működne a természetben. Hát ugye azt is mondhatnánk, hogy olyan élőlényfajta, ami megöli fajtársát, az biztos nem lehet értelmes. Hát akkor már azt az egyértelmes lényt is kitörölhetjük a világegyetemből, amit eddig találtunk. Szóval el lehet töprengeni ilyesmiken is, és aztán még lesznek izgalmasabb hasonló kérdések. Mi történik akkor, hogyha egy bolygón, vagy annak egy ilyen életszférájában, nincsben több különböző értelmes lény alakul ki? Megérthetik-e egymást? Harcolnak egymással az élet térér, vagy úgy elférnek, vagy jól meglesznek. Hát ugye egy fajon belül sem tudunk olyan jól elférni egymással. Bár ugye Csányi Vil most az ember megtanulta, hogy az ember az a legbékésebb főemlős, hogyha ide betennének 50 csimpánzt, azok 5 perc múlva már megölnék egymást, és talán csak egy-két véres túlélő maradna, mert azok egyszerűen nem viselik el azt a szorongást, és azt az összezártságot, amit az ember vidáman elvisel, mert annyira békés főemlős. Ugye ez mindig relatív, hogy mihez próbáljuk viszonyítani. Ez tény, de azért mégiscsak vannak itt a Földön mindenféle gondok, egy fajon belül is. Vajon, hogyha több értelmes faj él egy bolygón, akkor elférnek-e? Egyáltalán tudják egymásról, hogy értelmesek. Ugye egyesek azt állítják, hogy a delfinek is értelmesek, csak mi ezt nem értjük, mert nem értjük a nyelvüket, nem értjük a gondolataikat, biztos van irodalmunk, amiket elfütyülnek egymásnak, csak azt mi nem értjük, mert a problémáikat sem bírjuk fölfogni, hogy ami miféle visszhangok vannak a mély óceánokban. Hát az úgy minket túlságosan nem izgat, és hogyha ők valamiféle szerelmi történetet költenek, és azt elfütyülészik, azt mi nem fogjuk megérteni. Tehát hiába lenne, mint a bizonyos tévésorozatokban univerzális fordítógépünk. Nehéz elképzelni azt a fordítást, hogyha nincsenek közös fogalmak. Akkor most jönnek a még durvább dolgok. Képzeljük el, hogy ezek az értelmes lények egy bolygón, vagy pedig akik találkoztak egymás, ezek ténylegesen nem egyenrangúak. A Földön nagy nehezen és több száz éves harc után lassanként, de még nem mindenkiben gyökeret vert az a gondolat, hogy minden ember egyenértékű. Olyan értelemben, hogy egyrészt biológiailag egy faj. Tehát a fajelmélet biológiailag nem értelmes állítás, mert az összes ember biológiailag egy fajhoz tartozik, és ezen belül is látszólagos külső különbségek, meg egyebek, ezek nem örökletes és nem minőségi különbségek, egy-egy ember lehet értelmesebb, vagy butább, vagy gonoszabb, vagy jobb, mint a másik, de egy-egy biológiailag elhatárolható, bizonyos helyen élő, vagy bizonyos színű bőrű, vagy bizonyos szemszínű, vagy bizonyos magasságú emberfajta, vagy embercsoport nem alacsonyabb rendű, se biológiailag, se társadalmilag a többieknél. Na de mi van, hogyha mégis ez történik? Tehát van olyan bolygó, ahol két értelmes faj, és az egyik az sokkal primitívebb, alsóbb rendű, mondjuk biológiailag, vagy egyszerűen csak tudományában. Vagy technikai, társadalmi, kulturális módon, sokféle módon lehet valódi különbség. Na vajon akkor mit fog szólni az emberi jogok, vagy ahogy kell mondani, kozmikus értelmi jogoknak a bajnokaként fellépő ember? Mi ilyenkor a helyes hozzáállás? Meg kell adni mindenkinek, vagy hogy kell mondani, hány agysejtnél kezdődik a választójog a galaktikus parlamentben. Szóval ezek valódi kérdések, amik egyszer, hogyha tényleg lesz kommunikációt, kapcsolat idegen lényekkel, főleg sokkal, akkor ezek a kérdések mind felmerülnek. Mostanában divatos és politikailag korrekt szifikben ugyan háborúznak egymással az idegen fajok, de tulajdonképpen mindegyik jóindulatú, és némi tárgyalás meg a főhősnek a közbelépése után azért csak békét kötnek a legvégére. Mert mindegyik kb. Azon a társadalmi fejlettségi szinten van, mint a földi ember, ahol még ezek az agresszív ösztönök működnek, vannak gonosz háborúra kész egyedek a fajon belül, de ott is vannak jóindulatúak. De mi vagy, ha például ragadozókkal hoz össze bennünket a sors, akik biológiailag arra vannak predesztinálva, hogy megegyék a többieket. Szóval mindenféle bonyodalmak előfordulhatnak, és ezek az ilyen típusú felfedezések megváltoztathatják a földi, mert erkölcsi alapvetést. Az emberi erkölcsnek az alapja az, hogy minden ember társunk, testvérünk és egyenértékű, és akkor ehhez megfelelően kell hozzáállni. Mi van, hogyha akikkel találkozunk, értelmesek ugyan, de ezek közül valami nem áll felájuk. Rettenetes nagy etikai válság következne egy ilyen típusú felfedezésből. Hát bízunk abban, hogyha találkozunk másokkal, akkor nem ez történik, hanem hogy kell mondani, a szokásos, parlamentális és kicsi unalmas módon akkor követeket lehet cserélni, vitatkozni, határvillangások, stb., de nem ilyen meta problémák lépnek fel. Na, ezzel kapcsolatban fölmerülnek az ilyen kérdések, hogy vajon törvényszerű ez a fejlődési sor, hogy az élettelen anyagból élet keletkezik, ebből értelem, az értelem az kultúrát hoz létre, tudományt, és ez előbb-utóbb eljut az űrbe, és találkozik más lényekkel. Vajon ez mennyire magától értetődő? Megállhat-e valahol ez a dolog? Tehát ugye a Földön nagyon sokáig élet volt, de értelem nem volt. Azon lehet vitatkozni, hogy volt-e olyan korszak, amikor értelem volt, de kultúra még nem. De az biztos, hogy az megint további kérdés, hogy értelem igen, de technika nem. Mert megpróbálja megkülönböztetni az ilyen fogalmakat, hogy értelem, gondolkodás, technika, civilizáció. Lehet, hogy technika volt már, kőbalta már volt, de civilizáció még nem. Ugye ezt meg pontosan kéne definiálni. Vagy kultúra, igen. Hogyha a civilizáció az valami technikai dolgot jelent, de a kultúra az valami magasabb rendű, akkor lehet, hogy ez van, az meg nincs. Vannak olyan értelmes lények valahol a tejútrendszerben, akik civilizáltak, hogy kell mondani, megtörlik a szájukat, de nem kultúráltak, mert például nincs irodalmuk. Stb. Ez mind elképzelhető. Vajon eljutnak-e a tudományhoz? Attól, hogy egy értelmes fajnak van civilizáció kultúrája, nem biztos, hogy foglalkozik a tudományokkal, például a természettudományokkal. Nem biztos, hogy ismeri a Schrödinger egyenletet. Ezt ugye egyes fizikusok, akkor ezeket nem is tekintik értelmesnek, de hát valószínűleg itt is vannak olyanok, akik nem ismerik a Schrödinger egyenletet. Szóval ez mind belefér, és ezen az ember eltöprenget, hogy ez, ami a Földön majdnem összeolvad, majdnem egyenértékű, vagy legalábbis folyamatosan mennek át egymásba ezek a fogalmak, és nagyon sokat kell vitatkozni ezeknek a megkülönböztetésén, vajon ez máshol hol van? Egyáltalán felmerül ez, hogy szükségszerű a technikai érdeklődés. Ha a delfineket valamilyen értelemben értelmesnek tekintjük, akkor azt tény, vagy legalábbis a pillanatnyi tudomásunk szerint nem technikai lények, tehát nem hoznak létre eszközöket, amiket külső anyagok megmunkálásával készítenének, és ezeket működtetik, és ezek hozzájárulnak az életükhöz. Nem történt ez. De a földi civilizációk körében is volt olyan, amelyik technikailag eljutott egy alapszintre, lényegében a földművelésnek a pár ezer évvel ezelőtt kialakult szintjére, és nem haladt tovább, és jól érezte magát, miközben kulturálisan virágzott. Sok ezer soros eposzokat hozott létre például az indiai civilizáció, miközben technikailag nem jutott sokkal messzebbre, mint a néhány ezer évvel ezelőtti korszakban volt, amikor még magasabb rendű volt technikailag, mint az európai. Az európai technikailag aztán később tovább mutattak. Szükségszerű-e egy ilyen civilizációnál, vagy értelmes fajnál az agresszív terjeszkedés, vagy békésen betölti a neki rendelkezésére álló kontinenst, bolygót, vagy annak csak egy részét, és akkor ott jól megvan, korlátozza a szaporodást, vagy eleve már biológiailag úgy van beállítva, vagy nem is akar túlszaporodni, elképzelhető, vagy pedig agresszívan terjeszkedik mások rovására, vagy esetleg nem agresszíven terjeszkedik, amikben nem ütközik, és akkor utána udvariasan bólint és megáll. A földi civilizációnál nem ezt szoktuk meg. További kérdés, hogy szükségszerű a kilépés a kozmoszba. Tehát miután a saját bolygóját elfoglalta, betöltötte és megműveli, akkor vajon akarja folytatni ezt a terjeszkedést most már új dimenziók irányába ki a kozmoszba? Össze fogunk-e valahol ütközni a nagy magellán felhőből terjeszkedő másik civilizációval valahol az Orion csillagkébe, vagy ahogy Fredko mondta, hogy űrhajók a nagymedvébe? Ugyan tudta, hogy a nagymedve az nem egy objektum, amivel lehet, az csak egy ilyen látszólagos izé, hogy otthon nem mert meg a gyűrhajó, de szándékosan ilyen címet adott ezt is. Vajon előfordulhat ez, vagy nem szükségszerű? Mert természetesen ezek a kérdésekkel mind nem lehet válaszolni, tehát most akkor abba is hagyhatnánk. Természetesen megpróbálok néhány válaszkísérletet ismertetni, és akkor ebből az ember aztán töprenket tovább hasonlók. Múltkor abban maradtunk, hogy az élet az termodinamikai jelenség. Tehát nyílt rendszerek, nyílt termodinamikai rendszerekben kialakuló bonyolult formációk, amik önszaporodtak. Az értelem az elsősorban informatikai jelenség, nyelvezről az, hogy mit jelent ez, és társadalmi is. Ez természetesen hipotézis. Amíg egyet ismerünk, addig mondhatjuk, hogy ennek a általunk ismert értelemnek a sokfajta tulajdonságaiból bizonyosakat alapvetőnek tartunk, másokat meg nem. Természetesen, amint megismerünk más értelmet, akkor majd töprenkedünk rajta, hogy vajon ez a válaszkísérlet ez helyes volt, vagy pedig gyökeresen rossz. Mindenesetre ebből az következik, hogy nincs magányos kozmikus bölcs. Egy régi sci-fi novellában volt olyasmi, hogy a Holdon találtak valamilyen zsákszerű ízét. Volt egy nagy kő, de egy kicsit mozdult, évszázadonként gondolt egyet. Úgy egy magával kifejlődött. De egy ilyen magányos kozmikus bölcs, ez valószínűleg, tudásunk és hipotézéseink szerint nem létezik, mert az értelem kifejlődéséhez több lénynek a kapcsolatására és kommunikációjára van szükség. Egyáltalán mit értünk itt értelmen? Valami esetben történt, hogy egyre bonyolódó élőlényekben kialakult egy visszacsatolt információcsere a környezettel. Minden élőlény valamennyire nem csak anyagcserében, tehát ilyen kémiai kölcsönhatásban áll a környezetével, hanem informatikai kölcsönhatásban is, valahogy tudomást szerez a környezetéről és reagál. A legprimitívebb lények azt egészen durván megy az egysejtő, és neki megy a falnak, vagy nagyok van akkor, és aztán elhallgat, vagy ilyesmi. A bonyolultabb élőlények azok egyre komplexebb módon reagálnak a környezetre, és erre magukban is visszacsatolt szabályozó rendszereket alakítanak ki. Egyáltalán ahhoz, hogy az élőlény abban a metastabil állapotban, termodinamikailag valószínűtlen állapotban létezzen, amiről múltkor beszélünk, ahhoz kell egy szabályozó rendszer. Ez egyrészt kémiai, mostani bonyolult élőlényben hormonális visszacsatolások működnek, illetve amikor ez már túl lassú volt, és gyorsan kellett reagálni, akkor kialakult egy ilyen elektromos impulzusokkal működő rendszer a földi élőlényekben, az idegrendszer, amivel viszonylag gyorsan tud alkalmazkodni a környezet. Tehát információt vesz át, feldolgoz és reagál. Az eléggé bonyolult idegrendszerű lényekben végül is modell jön létre a környezetről. Ugye, mi ez a modell? Valami, ami megpróbálja leképezni ezt a külső valóságot, nyilván leegyszerűsítve. Mint ahogy a kézzel gyártott kis szobrocskák, stb. Azok modelleznek más lényeket. Ugye ez a világmodell, ami az agyban, tehát ott valahogy nem objektiválódva olyan értelem, hogy itt egy darab kő, kinn a külvilágban a kő, akkor az agyamban is van egy darab kő, hanem ennek valamiféle ilyen program jellegű modell, mint hogy egy számítógépes modellben, valami ilyen jön létre a környezetről, hogy embernek, vagy az élőlénynek durván szóval hipotézise van arról, hogy a külvilágnak bizonyos objektumai az ő egyes cselekedetéről hogy reagálnak. Amikor a élőlény elkanyarodik a fa mellett, mert nem akar neki szaladni, akkor azt jelenti, hogy meglátta, információ érkezett a szemébe, ezt az idegrendszer feldolgozta, és valamilyen értelemben bele van programozva, hogy nem jó neki menni, mert akkor az bizonyos életfunkcióinak nem tesz jót, hogyha neki rohan annak a falnak, ezért akkor úgy fogja reagálni, hogy elfordul. Ez valamilyen értelemben modell. Eléggé bonyolult élőlény rendszereknél kollektív modell alakul ki. Valószínűleg ez a kulcs a továbbfejlődéshez. Nem egy-egy lényben van a külvilágnak egy primitív modellje, hanem a lények azok eléggé változatos világnak a különböző részeivel ismerkednek meg, és valahogy megpróbálják ezeket a modelleket egymással megismertetni. Amikor az ősemberek egyik része a bogyókat gyűjtötte, a másik része a mamutra vadászott, akkor nem tudhatjuk, hogy mi történt, de lehet, hogy este a kandalló mellett elmesélték egymásnak, hogy mi történt. Nyilván még a mai nyelvekhez képest primitív makogással beszámoltak arról, hogy hány mamutot ütöttek le, és hogy ennyi bogyót szedtünk. Tehát a világ különböző részeiről szerzett ismereteiket valahogy egymással meg kell osztani. Ugye egy ilyen kollektív modell, amikor kezd kialakulni, akkor lényegében már nem az egyes élőlénynek az idegrendszerében, agyában van kódolva, hanem valahogy az egész közösségben. Tessék Csányi Vilmos műveit olvasni megint erről, hogy az embernek a természetes élettere a 10-20 embertől kb. 100-ig terjedő kicsit kiterjedtebb ilyen családi vérségi közösség, tehát a törzs, nemzetség, stb. Ilyenekben élt az emberiség a történelem előtti időkben nagyon sokáig, és ez van belénk kódolva biológiailag, mióta nem ilyen közösségekben élünk, hanem sokkal nagyobb társaságokban, és ezek a természetes kis közösségek megszűntek, ehelyett a hatalmas idegen tömeg vesz körül bennünket, azóta vagyunk állandóan frusztráltak. Tehát ez a természetes közösség lényegében egy ilyen közösségnek a kollektív tudatában jön létre a környező világnak a modellje. Tehát egymás között kicserélik az információkat, és együttesen fejlesztenek egy ilyen kollektív világmodellt, ami részben természetesen ugye az egyes agyakban lakik, de olyan értelemben működik, hogy ezek egymás között információkat cserélnek, és együtt fejlesztik tovább ezt a modellt. Ez természetesen visszacsatolásban van, mert az egyes egyénnek az agyában levő modell is egyre bonyolultabb lesz, egyrészt azért, mert a másiktól információkat szerez, másrészt ő is el akarja mondani, át akarja adni az információt, ezért egyre finomítani kell, csiszolni kell a modellt, hogy értelmesen átadható legyen, hasznosíthassák a többiek is. És így együtt fejlődik a kollektív modell. Ugye ez a modell bizonyos értelemben a környezetnek a visszatükrözése, másrészt viszont túlmutat rajta. Amikor ennek a sorozatnak a legelején a világegyetemről alkotott modellekről beszéltünk, tessék a nagy teknős békákra gondolni, meg az elefántokra, amik tartják a világot a hátukon, meg egyebek. Ugye ez mit is jelentett? Hogy a viszonylag közeli környezetről az embernek már volt modellje, és a távolabbiról már analógiás módon próbált további bonyolult modellt alkotni egy-egy ilyen közösségben. A különböző népek nagyjából hasonló módon találták ki, hogy kell a köveket megmunkálni, vagy a mézet kinyerni a faodvában lakó rovaroktól, de nagyon különböző mitológiákat dolgoztak ki. Aminél volt visszacsatolás a környezetre, ott akkor a környezet módosította a modellt és magához igazította. Ott nyilván nem lehet túlságosan nagy marhaságokat gondolni, mert akkor nem fog működni a dolog. Akkor a mezőgazdaságnak az embernek olyan modellje, hogy elásom azt a magot, aztán hazamegyek és várom, hogy egyszer csak megjelenjen a magtárba, akkor az ilyenek éhen halnak. Akinek jobb modellje van, az a modellje, hogy ki kell menni, és le kell aratni, és hazavinni, meg egyebek. Azok túl fogják élni. Ahol a környezettel kapcsolat van, akkor az akkor a modelleket korlátok között tartja. Ahol nincs, akkor a modellek szabadon burjánozhatnak. Egy-egy ilyen közösségnek közös modellje van a világról, tehát a gyerekek már ebben nőnek bele, átveszik az öregektől, a szülőktől, a törzsvarázslójától azt, hogy ott a forrás istene, és tisztelni kell, ugyanúgy, mint ahogy megtanulják például a mezőgazdaság szabályait is. Tehát egy ilyen kollektív modellnek a kialakulása, ez lehetett a sok százezer év alatt az értelem fejlődésének az alapmodellje. Tehát az információ csere társadalmilag szerveződik, mert nem lehet csak úgy, mint amikor a veszekedő emberek egyszerre kiabálnak, akkor nyilván nincs értelmes információ. Tehát azt is meg kell szervezni, hogy hogy zajlódjon ez az információcsere, ez magának a társadalmi rendszernek a működését is jelenti. Másrészt ugye nagyon fontos a közös tevékenység koordinálása. Amikor a mamutra vadásznak az ősemberek, akkor valahogy meg kell beszélni, te most akkor szaladj jobbra és kerítsd be, meg egyebek. Megint csak utalok aki látta a Jurassic Park első és harmadik részét, az tudja, hogy a kettő között jutott valahol eszébe, mert hát ugye licitálni überelnök el az előző filmet, ott jutott eszébe a szerzőknek az, hogy a velociraptorok azok valamilyen értelemben értelmes lények. Ha megnézzük az első részben, hogy mit csináltak a raptorok, támadtak, de hát időnként egymásnak is neki mentek, úgy viszonylag értelmesen néztek, aztán széttépték, aki arra járt. Az utolsó részben például már alkudoztak, előbb vissza akarták szerezni az ellopott tojásaikat, és addig nem támadták meg az embereket, és egymással meg hangadással kommunikáltak. Nyilván itt értelmes lényeknek voltak már feltételezve. Hát, hogy a két rész között ugye a filmben eltelt 4 év, hát ez alatt nagyon gyorsan fejlődtek a raptorok. Egészen más jellegű volt a közös tevékenység koordinálása az első meg a harmadik részben. Ez a kollektív modell, hogyha jól alakul ki a megfelelő élőlényekben, akkor ez rugalmas és módosítható. Tehát, hogyha változik például a környezet, akkor alkalmazkodik hozzá. Természetesen az élőlényeknek alapvető tevékenysége, vagy alapjellege az, hogy alkalmazkodnak a környezethez, mert ha nem, akkor kipusztulnak, így működik az evolúció. Az ilyen kollektív modell kifejlesztő lényeknél viszont meg lehetett már csinálni azt, hogy nem kellett biológiailag alkalmazkodni a környezethez, hanem a modellt kellett változtatni. Ennél sokkal gyorsabb, ugye sokkal egyszerűbb átalakítani a gondolkodásmódot. Ez mondjuk a Magyarországon politikailag, gazdaságilag nagyon nem szokott sikerülni, de hát azért vannak sikeresebb lények is. Tehát mindesetre a gondolkodásmódnak az átalakítása sokkal gyorsabban megy, mint mondjuk újabb kezeket növeszteni, vagy valami ilyesmi. Vagy hogyha jön a jégkorszak, akkor jó szőrössé válni. Az is lehet, hogy néhány emberiség, vagy néhány millió év alatt kihalnak azok, akik nem szőrösek, és akkor a következő az már jó szőrösen fog járkálni, aztán szívás, amikor vége a jégkorszaknak. Viszont, hogyha egy megfelelő szervezett élőlénycsoport kitalálja azt, hogy hát van bundája annak a medvének, és arról elszedjük, és amikor meleg lesz, akkor viszont már nem hordjuk tovább, és ez beépül a kollektív modellbe, hogy mit is kell csinálni a medvével, mit kell csinálni, hogyha hideg van, vagy meleg van. Ezek a modellek, ezek rugalmasak és módosíthatók. Mivel lehet összehasonlítani? Például bizonyos társas rovaroknak a viselkedésével. A termeszekben, méhekben, hangyákban nagyrészt programozva van a viselkedés. Bizonyos ingerekre így meg úgy kell reagálni. Hogyha olyan ingerek közé kerülnek, amivel eddig még nem találkoztak, akkor vagy azt csinálják, ami ahhoz legközelebb álló korábbi ingerek, például, hogyha barlang helyett lakásba kerülnek, akkor ott is ugyanúgy mászkálnak. Aztán vagy szerencsék, vagy nincs, hogyha olyan vegyszerekkel találkoznak, amit rájuk fújnak és megölik, hát akkor nem tudnak mit csinálni ellene. Alkalmazzák azt a beprogramozott viselkedést, ami korábban is megvolt. Ha lassan változik a környezet, akkor biológiailag tudnak alkalmazkodni, mint minden élőlény. Hogyha gyorsan változik a környezet, akkor vagy szerencséjük van, vagy nincs. Egy programozott, adott módon működő berendezés az ezt nem tudja. Nem tudom, mostanában sokkal bonyolultabbak már a videójátékok, nem tudom, ki játszott, hogy kb. 20-25 évvel ezelőtt, amikor kezdtek divatba jönni a számítógépes kalandjátékok, de hát még nem voltak ilyen csodálatosan megrajzolt figurák, hanem gépelni kellett. Beírtam, hogy Joe megtámadja Jimet, és akkor a gép visszaírt, hogy Jim azt mondja, jaj, stb. És akkor aztán utána kiírta, hogy ennyi pontot vesztettél, és akkor Jim meghalt. Jó. Szóval lehetett folytatni a játékot. Voltak ennek értelmesebb verziói, például a Hobbit című könyvet feldolgozták, és az ember, aki olvasta, az azért nagyjából tudta, mit kell csinálni, aki nem, az meg megpróbálta kitalálni, milyen angol szavakat kell használni, mert még a Hogy kell ezt finoman mondani internetes közvetítésnél, az ember nem a legtörvényesebb módon jutott hozzá a programhoz, azért nem volt mellékelve, például a használható szavak jegyzéke. És akkor még azt is külön ki kellett találni. Tehát egy ilyen típusú játékban az ember megpróbálta kitalálni a programozott viselkedés határait. És rettentően büszkék voltunk, amikor az egyik olyan tündért, aki valamelyik ponthoz volt közelítve, megfelelő szavak használatával rábeszéltük, hogy végigmenjen a pályán, pedig erre biztos nem gondoltak a program készítői. Aztán nyilván, amikor be kellett volna mászni a hordóba, akkor ő már nem tudott bemászni a hordóba. Tehát egy adott módon programozott élőlény típus az nem tud alkalmazkodni a gyorsan változó környezethez. Viszont egy kollektív modell, ami a törzs feje fölött lebeg, vagy a kollektív szellemeként működik, ez viszonylag gyorsan változhat. Természetesen ennek a gyorsaságnak is vannak határai. Ennek a legegyszerűbb módja, amit ugye Planck mondott a tudományról, hogy az új eszmék nem úgy szoktak hatalomra jutni, hogy a régi eszmék híveit meggyőzik, hanem hogy megvárják, amíg ők kihalnak. És az új generáció már hozzászokik az új tudományhoz. Hát ez pontosan a saját életében is igaz volt. Ő, aki a kvantumelmélet elindítója volt, az utolsó pillanatáig nem hitt el a kvantumelméletet. Tehát az ő képleteiben indult ki, de ami aztán lett belőle, attól ő idegenkedve elfordult. Az új fiatal generációk, akik már ennek a forradalomnak a közepén nőttek föl, vagy kerültek be az egyetemre, és már ezt tanulták, azok gátlástalanul eldobták a régi információkat, és folytatták tovább az új tudományos modell kidolgozását. Korábban ennek a kollektív modellnek ténylegesen ez volt a fejlődési verziója, hogyha változott a környezet, akkor az újabb generáció már módosította a modellt, újfajta viselkedésmódot tanult meg. Ez nyilván sokkal gyorsabb, mint a biológiai változás. Egy generáció alatt nem tud annyit változni, megint csak tessék ilyen szőrösödésre gondolni, tehát a papáknak ennyi volt, a fióknak ilyen hosszú szőre van, mert közben lehűlt a hőmérséket, hát ez nem szokott menni biológiailag. Viszont ezt a kollektív modellt viszonylag gyorsan egy-két generáció alatt módosítani lehetett, és így tudtak alkalmazkodni. Amikor a változások olyan gyorsak lettek, hogy egy generáció életén belül is már nagyon más a környezet, mint korábban, akkor újabb frusztráció éri a élőlényeket, elérkeznek ennek a működési rendszernek a határaihoz. Hát amilyen szerencsénk van, a mi generációnk ez. Mi vagyunk azok, akiknek a fiatalkorunk még egészen más volt. Tessék csak arra gondolni, hogy hol a fenébe volt 20 évvel ezelőtt mobiltelefon. Tehát aki ahhoz szokott hozzá, mi akkoriban volt, megnézi az ember a tévében a filmeket, a probléma például az, hogy ki kell szállni az autóból és fölhívni a rendőrséget, miközben üldöznek bennünket, hát a fene száll ki, elő a mobilt, és így tovább. Vagy egyszer Romeo és Júliának a problémája, hogy megüzentem neki, hogy elbújok, de nem kapta meg az információt, és azt hitte, hogy meghalok, és akkor utána ő megöli magát. Miért nem hívta föl mobilom? Szóval ilyen típusú változások vannak, de ezek a változások most egy generáción belül megtörténnek. Erre szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, és mostani embernek már nem elég holtig tanulni, hanem minden pillanatában tanulnia kell, és változni, hiszen olyan gyorsan változik a környezet. Miért változik olyan gyorsan a környezet? Mert ez a környezet ez most már nem csak a természeti környezet, hanem maga a társadalmi környezet, ami pontosan ennek a modellnek a további fejlődése során maga is az embernek a közvetlen környezetében vált. Részben a technikai épített környezet, meg maga a társadalom, aminek a változásai most már egyre inkább körülveszik az embert. Ugye a csillagászok állandóan panaszkodnak, hogy a fiatalok nem látják az eget. De legtöbben már azt se tudják, mi az, hogy csillag. Nyilván a Star Trekből tudják, hogy mi az, hogy csillag, de szabad szemmel nem nagyon láttak. elefántot is most az ember az állatkertben lát, vagy inkább a spektrumon. Szóval mi az, ami körülvesz bennünket? Ez nagyrészt már a magunk által csinált világ. Részben technikailag, részben pedig a mások által ránk zúdított információ. És a társadalmi elvárások és ezek a kapcsolatok, ezek azok, amik mostanában olyan gyorsan változnak, hogy emiatt már ez a annak idején körülbelül pár százezer vagy pár tízezer évvel ezelőtt kialakított evolúciós modell is már válságba jut, hiszen az egyes élőlényeken belül már a alkalmi többszöri átépítés az nem volt bele tervezve ebben a modellben. Mindenesetre ez az, ahogy a földi értelemnek a kialakulását jelenleg modellezzük, úgyhogy természetesen a részleteken sokan vitatkoznak, de ez nagyjából amiben mindenki egyetért. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen információs modell működjön? Hát először is változatos és változó környezet. A cápa nem változik. A biológia azt mutatja, hogy egy nagyon jól bevált élőlény a cápa, és 50 vagy nem tudom, 70 millió éve egyforma. Megtalálták az ősi közvetekben, akkor tökéletesen alkalmazkodott a környezet, tehát azóta az a környezet nem változott, minek kell ahhoz tökéletesen alkalmazkodott lényen változtatni, az jól érzi magát, azóta tök egyforma. Tehát cápa olyan, mint a nagypapája, vagy mint annak az ősős papája. Akkor változik az élőlény, hogyha változatos és gyorsan változó a környezete, érdemes hozzá alkalmazkodni, illetve hogyha nem alkalmazkodik, akkor kihal. Mit jelent az, hogy gyors változás? Ugye az előbb már volt róla szó, ha az egyedi élettartamát kell ugye megadni, ugye a rovarok nagy része sokkal rövidebb életű, mint az ember. Az ember az egyik a leghosszabb életű állatoknak, de ne csak mostanában. Ugye régebben 20-22 év volt a maximális élettartam, és 11-12 éves korukban már durván szóval felnőttnek és ivaréretnek tekintették az egyedeket. Mostanában már ráérünk egy kicsit tovább élni és később felnőni. Ez a mindeset az egyed élettartamához kell mérni a dolgokat. Hogyha ahhoz képest nagyon lassú a környezeti változás, akkor a biológia elég. A közönséges evolúciós változások azok jól működnek. Sokan vitatkoznak ugye mostanában az evolúción, időnként divatban jön a antievolúciózmus, és azt szokták mondani, hogy nem látni az evolúciót. Hát persze, hogy látni, és akkor a evolúciósok elmondják a megfelelő modelleket, például, hogy amikor Angliában elterjedt a füst, ugye ipar elkezdte teli füstölni a világot, akkor bizonyos fajta rovaroknak a világos és a sötét szárnyú populációi között eltolódott az egyensúly, mert leszállt a kormos falevélre a fehér lepke, azt megették a madarak, leszállt a fekete, azt nem vették észre, és akkor ezek maradtak életbe, és ezek terjedtek el. Amikor Angliában megszűnt a széntüzelés, és elkezdett tisztulni a levegő, akkor megváltozott megint az egyensúly most néhány évtizede, és emberi élettel összemérhető tartományban lehetett vizsgálni az evolúciónak ezt a működését, hogy eltolódott egy adott fajon belül a különböző paramétereknek az aránya, a fehér lepkék terjedtek el a feketékhez képest. Tehát látjuk az evolúciót. Miért látjuk? Mert ezek a lepkék ezek sokkal rövidebb életűek, mint mi. Ezért az emberi élettartam, vagy mondjuk az emberi emlékezettel összemérhető ilyen 1-200 éves tartományon belül nagyon sok lepke generációra elérte az életét, és ezzel ott már volt ideje működni az evolúciónak. Amikor ehhez képest gyorsak a változások, akkor van szükség erre a bizonyos kulturális jellegű evolúcióra, amiről az előbb volt szó. Kialakul egy ilyen közös reagálási rendszer modell, amit a közösség együttműködtet, és ez az, ami evolvál, és ez, ami változik a környezethez képest. Utána jön az, amiről az előbb beszéltem, amikor olyan gyors lesz már a környezet változása, hogy már egy-egynek az élettartamán belül is nagyon változik, akkor nem tudjuk, mi van. Ezt most fogjuk kipróbálni. Nagy valószínűséggel az adott populáció kihalásához vezet, főleg, hogyha még mi is dolgozunk rajta. Mi kell még ehhez? Hát szabad és programozható agykapacitás. megint csak sok sci-fibe vagy rémfilmben szerepelnek értelmes hangyák. Olyan pici agyba viszonylag kevés információ fér be. Természetesen a számítógépek azok egyre kicsinyednek, bizonyára sokan emlékeznek még, ami ekkora volt, és azt hiszem 20-szor kevesebbet tudott, mint egy mai zsebszámológépbe épített, vagy mai mobiltelefonba épített komputer. A számítógépek nagyon mennek össze, és még van hova zsugorodni, ugye már tervezik a kvantum számítógépeket, ahol egy csip ez atomnyi méretű. Az élet ezt nem tudta. Az élet az valamikor, amikor, ugye beszéltünk a múltkor óra, amikor kialakult, akkor létrehozta a maga egységét, a sejtet. Ez kicsit később bonyolódott, és az eukarióta sejtek azok jóval nagyobbak lettek, mint a korábbi baktérium és prokarióta sejtek. De utána nem tudta azt lejátszani, hogy az információ feldolgozó egységeket nagyon kicsivé tegye. Tehát lényegében egy sejtnél kisebb idegsejtet már nem nagyon tud létrehozni az élet, hiszen, tessék emlékezni az evolúciónak a konzervativizmusára, ami egyszer már létezett, az nem tudja lebontani és újra kezdeni az alapoktól, arra kell építeni, ami van. Tehát az élet már nem tudja tovább miniaturizálni a lényeket, hát elég kicsik azok a sejtek hozzánk képest. Ugye bizonyára ismerik a sztorit, amikor fölmerült a kérdés, hogy miért olyan kicsik az atomok. De Schrödinger megadta a választ, hogy nem az atomunk kicsik, hanem mi vagyunk nagyok. Pontosabban mi vagyunk sok atomból álló bonyolult rendszerek. Hát ezt több részletben is lehet elemezni. Ahhoz, hogy egy ilyen önszaporító egység, egy sejt létrejön, ahhoz legalább valamennyi lehet informatikai jellegű becsléseket adni, hogy legalább hány atomnak kell együtt lenni, hogy egy sejt létrejöjjön, és legalább hány sejtnek kell ahhoz egybe működni, hogy egy értelmes élőlényt összerakjuk. Csináltak ilyen becsléseket, és kijött, hogy milyen sündisznó nagyságúnál kisebb értelmes lényt valószínűleg nem lehet csinálni, ha a sejtek akkorák, és az atomok akkorák, mint amekkorák. Szóval nagyon pici élőlénynek nagyon kicsi agya van, azt nem lehet ilyen extra dolgokkal terhelni, mint a kultúra, meg a szabad programozhatás. Tehát először is létre kell jönni egy viszonylag nagy agykapacitásnak. Ahhoz, hogy szabad és programozható legyen. Na most az, hogy egy adott lénynek az agya az mennyire kötött és mennyire programozható, ez öröklött tulajdonság. Ez előbb már volt róla szó, hogy termeszek, hangyák, stb. Ezek öröklik. Érdekes módon a határvonal az valahol rovaroknál húzódik. Tehát vannak például olyan darásfajták, erről is sok érdekes kísérletet lehet olvasni, ami teljesen programozottan működik. És vannak, amik már képesek némileg módosítani a saját beépített programjukat. Van például olyan darázs, ami zsákmányol egy másik fajta rovart, és beteszi a fészkébe, egy kis lukat ásad, beteszi a fészkébe a megbénított másik rovart. Aki ezt nem bírja elképzelni, az gondoljon a 8. utasra a halálra, ott csak itt ott ilyen nagy rovarok vannak, és akkor ő beteszi a megbénított ízét oda, és mellé teszi a petéjét, aki kerül árva, meg majd megrágja azt adott oda fölhalmozott kaját. Most, amikor a darázs viszi a lebénított áldozatot a luk mellé, akkor leteszi, bemászik, majd megnézi a lukba, hogy mi a helyzet, aztán kijön és beviszi. Az emberek elviszik onnan a gonosz kísérletező, elteszi a odakészített megbénított ravart, akkor a darázs kijön, nem találja, program újraindul, elmegy, keres egyet, oda teszi, bemászik, megint ellopják, és végtelen ciklusba esik. Egyik fajta darázs. Egy másik fajta darázs, ami ennek a rokona, a harmadik ilyen kísérletnél felismeri, hogy itt most cikizik őt, körülnéz és megtalálja azt az 5 centivel odébb rakottat, amit ő egyszer odahozott, és nem megy még egyszer bekitakarítani ulogat, hanem rögtön beviszi. Tehát valahol az egyik fajtában már van némi szabad program. Az ember mindig azon vacakol, hogy a mobiltelefon miért van tele hülye játékokkal, meg egyebekkel, ahelyett, hogy az egyetlen értelmes tevékenységre a ismerősök telefonszámának a beírására használhatnánk a szabad memóriát, mindenféle hülyeségekkel van tele, hiába írják rá, hogy 1 gigás. Csak kicsi, hát ugyanez van az agyakkal, bizonyos élőlények agya az teli van a programjával, és nincs benne hely szabad programnak, másoknál meg éppen úgy alakult, hogy belefér. Természetesen itt fölmerül a nagy kérdés, hogy vajon miért olyan marha nagy az ember agya? Tehát miért van az, hogy ilyen lényegében a biológiai határokat feszegető méretű lett, és olyasmikre is alkalmas, amire az evolúció bizonyára nem kényszerítette? Hol a fenébe volt szükség differenciál egyenletek megoldására az evolúció során? És az ember agy mégis képes ilyesmire. Vagy versek írására. Sose került olyan helyzetbe annak idején az ősünk, amikor az volt a túlélésnek a kritérium, hogy tud-e szonettet írni. Később aztán már igen, amikor a környezet már nem az eredeti természeti környezet volt, hanem a társadalmi környezet, akkor például a király levágta a fejét az udvari bolondnak, hogyha nem írt 2 perc alatt egy szonettet. Természetesen ekkor már a túlélésnek a kritériuma volt az ilyesmi is, de ehhez azért már elég nagy fejlődésnek kellett végbe menni, hogy a környezet ilyenné alakuljon. Eredetileg ez nem volt benne. És addigra, tehát nyilván nem akkor nőtt meg az udvari bolondok agya ekkorán, amikor már ilyesmire kényszerítették őket. Ez nagy vita ma is. Hogy vajon ez a matematikára meg kultúrára alkalmas agykapacitás, ez vajon véletlenül jött létre, vagy feleslegesen, vagy egy olyan speciális mutáció, ahol a természet túllőtt a célon, és utána mi ezt kihasználjuk. Múltkor volt róla szó, hogy a DNS olykor csinál olyat, hogy extra darabok rakodnak be a DNS-be, ahol nincs kódolás, tehát üres lapok a könyvben, ahol véletlenszerűen íródnak be információk, és azokból némelyik később értelmes lesz, és szükség lesz rá. Tehát vannak ilyen továbbfejleszthető szabad helyek a DNS-ben. Lehet, hogy az agy is ilyen. Egy másik ötlet az, hogy az emberi agy az olyan, mint a szarvas agancsa. Már Darwin foglalkozott azzal, hogy bizonyos élőlények látszólag a saját túlélésük kárára növesztik bizonyos szerveiket. A pávának már akkora a farka, és olyan gyönyörű szép, hogy már nehezen tud vele repülni, és ezért viszonylag könnyen megeszik a ragadozók. A szarvasok alig bírják a hatalmas szarvat hordozni, és hát nem túlságosan hasznos dolgokra használják, időnként megvívnak vele, és akkor addig meg mindig beakad az ágakba. Tehát például nem tud elég gyorsan menekülni, vagy nem tud oda behajolni, legelni, ahova a szarvatlanok betudnának. Már Darwinnak volt ezzel kapcsolatban ötlete, hogy mi okozta ezt, és ezt mostanában egyre többen komolyan veszik, hogy ez a szexuális evolúció volt az, ami ezt okozta. A másik nemhez tartozó párok tulajdonképpen azokat a tulajdonságait honorálták egy adott lénynek, amik az egyedi túléléssel szemben álltak. Ennek akkora szarva van ennek a szarvasnak, hogy alig bír elmenekülni a ragadozók elől, és mégis él. Hát akkor bizonyára amúgy meg nagyon deréklegény lehet, hát akkor érdemes vele utódokat létrehozni. Ugyanezt a páva farkával. És hát már alig bírja hordozni, és mégis itt van, és udvarol nekem, hát akkor ez biztos jó lesz. Szóval ez az ilyen típusú evolúció, ez olykor megszaladhat, és bizonyos szerveket megnöveszt. Vannak itt 18 éven aluliak itt a neten? Egyes biológusok szerint például az emberi hím nemi szervnek a megnövekedése is így módon történt. Majmokkal összehasonlítva az emberi pénisz sokkal nagyobb. Valószínűleg az is egy ilyen megszaladt evolúciós folyamat volt, hogy bizonyos korban a hölgyek ezt jutalmazták, és utána a biológiai szükségeten messze túlmenően megváltoztak itt a méretek. Lehetséges, hogy az agy is egy ilyen típusú dolog, és akkor, hogy kell mondani, akkor már nem is olyan nagy vicc az a vicc, hogy ugye melyik szervük irányítja a férfiakat, hiszen hasonló módon fejlődött ki mind a kettő. Lehetséges, hogy az agy az azért olyan nagy, mert bizonyos extra funkciókat a szexuális evolúció során jutalmaztak a fajtársak, tehát a nem társak, tehát ezért nőtt olyan nagyra, hogy felesleges extra funkciókra is alkalmas. Később utána a kulturális evolúció kihasználta ezt a lehetőséget, hogy az agy olyan hatalmas, hogy beleférnek ilyen extra dolgok, mint töprengés a világegyetem eredetéről, szonettek írása, vagy hasonlók, vagy például a differenciál egyenletek megoldása. Tehát ez érdekes kérdés, és nem eldöntött, mert mostanában sokat vitatkoznak róla a biológusok. Lehetséges, hogy egy hirtelen mutáció, vagy pedig, ugye nem túl valószínű, hogy egy ekkora agyból hirtelen mutációban ekkora lesz, hanem egy ilyen megszaladó evolúciós lépéssorozat okozta azt, hogy az embernek elég nagy agya lesz. Ez megint olyan kérdés, hogy kiderül, hogy mennyire vagyunk igazunk, hogyha találkozunk majd más értelmes lényekkel. És összehasonlítjuk, hogy náluk is volt-e például egy ilyen evolúciós korszak, nem tudjuk, nekik agyuk van, vagy hol hordják a ballábújukba, vagy egyebek, de mindesetre a megfelelő szerv, ami azt, hogy értelmeseket azt lehetővé teszi, az egy ilyen evolúciós exponenciális ciklus során növekedette meg eléggé nagyra és értelmesre is, és szabadon programozhatóra, vagy pedig egészen másképp történt. Az is lehetséges, hogy ahol nincs ilyen típusú ciklus, ott nem jutnak el az értelemig a lények. És akkor viszont rettentően büszkék lehetünk arra, hogy milyen jó, hogy annak idején a más nemhez tartozó társainknak ez a feleslegesen nagy agy tetszett, amivel ugyan lehetett dicsekedni, hogy mindenféle történeteket mesélni arról, hogy én mekkora mamutot ütöttem le. Ez nyilván eredetileg nem volt beprogramozva az agyba, tehát ez saját későbbi fejlemény. Ugye ehhez kapcsolódik az, amiről a múltkor egyszer már beszéltem, és szintén Marzionnek a nagy mondás volt, hogy hát mire jók a fizikusok. Ugye semmire nem jók, nem tudnak semmit természetesen. Ezen az egyetem most egyre jobban dolgozik. De mindesetre annak idején még az volt a hozzáállás, hogy de a fizikus az arra van beállítva, arra van kitanítva, hogy mindent meg tud tanulni legfeljebb egy hét alatt. És természetesen a tudománynak a története ezt mutatja, hát ki jött rá arra, hogy mi a DNS? Francis Crick, aki fizikus volt, és így tovább. A kvantumkémiától Crick az fizikus, persze, aki még nem tudta azt terjeszteni szabadon. Tehát természetesen kellett hozzá egy megfelelő biokémikus, Watson is, de azért ő is megtanulta a röntgen diffrakciót. Szóval nagyon sok mindent hoztak létre fizikusok. A Mi az élet című alapművet, amiből aztán később az egész mai élet alapozás kialakult, a Schrödinger írta, miután már nem a Schrödinger egyáltalán foglalkozott, mert elfordult attól, amit az ő nyomán csináltak belőle a többi fizikusok, és akkor ő megírta 1940-ben a Mi az élet című könyvet, amiben megjósoltam még a megfelelő kémiai ismeretek nélkül, hogy ki okoskodta, ki logikázta, hogy lehet kis helyen programozva tárolni egy élőlénynek a leírását. Anélkül, hogy megmondtam volna, hogy DNS, mert azt nem tudta, lényegében leírta azt a mechanizmust, pusztán kilogikázva, hogy az élőlények hogy adhatják tovább az információt. És ezt fizikailag indokolva okoskodtak ki. Tehát sok mindenre jók a fizikusok. Ez megint olyan dolog, hogy a nagy agy az annak idején luxus volt az élőlényeknek, mint a pávának a farka. Ugyanígy a fizikusok is luxust jelentenek, meg hát egyéb kulturális dolgokkal foglalkozó emberek luxust jelentenek a társadalomnak. Természetesen, amikor baj van, akkor ezeket eszik meg először, de amikor nincs baj, akkor a társadalom képes arra, hogy eltartson egy durván szólva, és hogy kell mondani, ilyen kókanyelven henyeréteget, akik nem hoznak közvetlen hasznot, és viszont, mint a DNS-nek azok a közvetlenül nem kódoló szakaszai, vagy az ősembernek a matekra is képes agya, alkalmasak arra, hogy a nem várt szituációkhoz alkalmazkodjon, most nem az egyed, nem a kis közösség, hanem a teljes társadalom. Hogyha az ilyeneket mindig megeszik, akkor viszont a közösség nem fog alkalmazkodni, és a legközelebbi változás el fogja söpörni egészében. Na, mi kell még ahhoz, hogy ez a társadalmi modell kifejlődjön, hát komplex és strukturált társadalmi élet. Tehát olyan lények, amik egymás között bonyolult módon viselkednek. Hát ilyen van a hangyáknál is, ott is vannak különböző funkciókra beállított dolgozók, harcosok, stb., de ez megint programozott dolog. Az emberi, illetve nem csak az emberi, hanem bizonyos bonyolultabb lényeknek a társadalma, például a farkas falka, vagy a csimpázók falkája, vagy ugye bizonyos etológusok kiderítették, hogy egyes madárrajok, azok nagyon bonyolult módon struktúráltak, ugyanazok az egyedek különböző szerepeket játszhatnak benne, más-más külső körülmények között másképp viselkedik ez a közösség, és más módon reagál. Rugalmas a társadalmi élet, tehát bizonyos szereteket meg tudnak tanulni, meg tudnak változtatni. Ebben a legmenőbbek a főemlősök, de hát más élőlények is játszanak ilyeneket. Ezek a viselkedési minták, hogy viselkednek egyes egyedek, illetőleg a csoportok, és egymásra hogy reagálnak, ezek valami oly módon öröklődnek és változnak, mint a biológiában a gének. Ezt is egymástól függetlenül kitalálták, ha múltkor emlegettem Csányinak a Evolúció általános elmélete című könyvét, amit még a 70-es évek, még 80-es évek elején írt. Ott ez már le volt írva, de ez a gondolat, ez a Dawkinsnak a, bocsánat, az Önző gén című könyvéből terjedt el. Ott mondta ezt a hipotézist, hogy ezek a viselkedési minták, ezek olyan elemi egységek, tehát például egy grimasz, vagy egy mondás, vagy egy ötlet, vagy egy poém, vagy egy csapkodás, vagy ez ilyen sok mindenféle, ilyen egészen elemi, vagy de lehetnek bonyolultabb viselkedési minták is, ugyanúgy terjednek, mint a gének. Hol laknak ezek? A gének azok a sejtekben laknak, és egymással kombinálódhatnak a sejtosztozáskor, illetőleg amikor szexuális módon öröklődnek a gének, akkor ezek kombinálódnak, és új kombinációkban másképp fejeződnek ki. Hát a mémek azok az élőlények agyában laknak, tehát vagy most mondhatjuk általánosabban is, itt, hogyha nem csak a földi élőlényekre gondolunk, tehát az idegrendszeri, az ilyen gyors feldolgozó rendszerben laknak ezek a mémek, mint szoftverek, szoftver minták, és terjedhetnek egyik agyból a másikba. Hallottam egy jó poént, mondom tovább. Láttam, hogy valaki így meghajolt a hölgy előtt, akkor én is megpróbálom, hát ha nekem is sikerem lesz, és így tovább. Szóval ezek terjednek, taníthatók, vannak olyanok, amik kihalnak, ha még közben bele is rúgtam, akkor ez nyilván nem fog tovább terjedni, és vannak, amik beválnak, vannak, amik nem. Véletlenszerűen bukkannak fel az agyakban ilyen ötletek, és a jól beváltak, azok villámgyorsan elterjednek, és a teljes populációban közössé válnak. Ugyanúgy, mint a gének. Tehát például egy bizonyos populációban, hogyha adott anyagot szintetizáló gén elterjedt, és azok az egyedek, amik ilyet nem tudtak, azok kihaltak, mert mondjuk nem kaptak megfelelő ilyen anyagot a környezetből, viszont aki tudta szintetizálni, az életben maradt, akkor az egész populációban ez el fog terjedni, mert nem ilyenek ugyanúgy bizonyos viselkedési módok is el tudnak terjedni. Ahhoz, hogy ez legyen, ahhoz kell az, hogy szabad kapacitások legyenek az idegrendszerben, hogy tanulás és taníthatóság és tanítás lehetséges legyen. Egy teljesen beprogramozott rendszert nem lehet tanítani. Aztán vannak későbbi további fejlemények. Az emberi kultúra egyik legfontosabb fejlemény az volt, amikor kialakultak a fogalmak. Mik lennek a fogalmak? Bizonyos mémeknek, stb. Olyan együttese, kombinációja, amit egyben lehet továbbadni. Tehát nem kell a részleteket magyarázgatni. Egy struktúrált információ átadás. Amikor az emberek arról panaszkodnak, hogy a Windows nem jó program, mert nem lehet részleteibe javítani, akkor azt mondják, hogy azért, mert egyben van az egész kód. Nyilván nem úgy dolgozták, és sok programozót csináltak külön-külön. A szabad forráskódú programok azok olyan külön részekből állnak, amik egymástól függetlenül javíthatók. Az egyiket valaki kiveszi és ír helyett egy jobbat, ami gyorsabb, beilleszteti a másik helyébe, az egész vidáman működik tovább. Külön-külön struktúráltan lehet módosítgatni a részeket, és az egésznek a működése ettől jobb lesz. Ha valami ömlesztve van, és nem találom meg benne a részeket, akkor egy bitet kicserélek benne, akkor az egész le fog fagyni, és kék halál. Ezért nem jó a struktúrálatlan információ, hiába hatalmas, betölti az egész Winchestert, de nem lehet nehéz továbbfejleszteni. Az egészet le kell fejleszteni, sőt még új hardvert is kell venni. Ez biológiában kicsit nehéz. Tehát most vegyünk egy háromszor ilyen nagyot, ötször akkor agyút, hatszor gyorsabbat, stb., hogy futni tudjon rajta egy új színdarab. Hát ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Hogyha az információ részekbe van szervezve, struktúrált, ilyen elemi mémek, elemi viselkedés minták, ezekből összeálló nagyobbak, fogalmak, stb., amiket egészben meg lehet. Most mondok neked egy sztorit, fiam, de a hófehérkét csak holnap mondom el. És egyben át tudtam adni egy bizonyos információhalmazt, és ez nem zavarja azt, hogy a másik felét még nem mondtam el. Tehát így módon struktúrálódott. Amikor az öreg macska mondja a kismacskának, hogy gyere most elmegyünk és megmutatom, hogy kell udvarolni, stb. Szóval ilyen típusú történetek, ezek arról szólnak, hogy részekben át lehet adni az információt. Ez lerövidíti az információ átadást, mert megfelelő módon struktúrálódik. Ezzel kapcsolatosan az a nagy találmánya az emberi kultúrának, hogy ezeket az információkat rögzíteni is lehet. Nem csak az agyakban, ahol eredetileg rögzültek, hanem külső módon is. Ez a külső, ez egyrészt úgy történik, kezdetben. Ez a külső, ez még mindig belső volt, tehát az agyakban rögzítették, de valamilyen módon fixálták. Amikor hősi énekeket fogalmaztak versbe, ezzel segítették ennek a megtanulhatóságát. Amikor az ember ilyesmiket hall, hogy elnézést nem tudok énekelni, de amikor éneklik a Boniemmal, a január, február, stb. Elénekli a 12 hónapot, akkor az úgy dalba könnyebben átvatott, hogy gyerek ezt hallja, akkor ő is egyben megjelzi, és nem fogja összekeverni a februárt a novemberrel, mert sorba tanulta. Ugyanígy ilyen hősi leszármazási listákat, egyebeket megfelelő módon szimbolikusan egybefogalmazva, rögzítve adtak tovább. Tehát ezek a hősi énekek, ezek a durván szólva egy könyvtári rendnek feleltek meg. Az adott közösségnek ezt a hagyományrendszerét, a viselkedés mintáit, stb. Fixálták, kanonizálták, és így adták tovább. Hát később aztán rájöttek, hogy ezt nem csak agyakban lehet így rögzíteni, kitalálták hozzá az írást, a könyvtárakat és a Winchestereket, de ez már ennek csak a további fejlesztése. Így módon viszont hirtelen megnőtt a lehetőség, most már nem csak vízszintesen lehet az információt terjeszteni az egy időben élő egyedek között, hanem függőlegesen is. Ha elolvasom Shakespeare-t, vagy esetleg valami néhány ezer évvel korábban élt szerzőnek a művét, akkor átélhetem azokat az élményeket, meg átgondolhatom azokat a gondolatokat, amiket ő gondolt és át akart adni a többieknek, bár személyesen nem találkozunk. Tehát az egyik nagy találmány az volt, hogy két lény között információt lehetett cserélni, most már ez térben és időben kitágult, különböző korokban és különböző helyeken élő lények között is lehet információt cserélni. Így módon éppen napjainkban válik globálissá és egységessé, közössé az egész emberiségnek az információ kincse. Ez természetesen összefügg és egybecseng azzal a problémával, hogy egy-egyednek a életén belül is nagy változások vannak. Ugyanúgy, ahogy azzal sem tud mit kezdeni a öröklött biológikumunk, azzal sem tud mit kezdeni, hogy most hogy dolgozzam fel egyszer az egész emberiségnek a kultúrkincsét. Ha nem fér bele a fejembe. Még az se fér be, a tartalomjegyzék se fér be, azt is külön kell tárolni a Google-val. De hogy az ember akkor keresgél valamit, ami őt érdekli, válogatni kell, külön meg kell majd tanulnunk a válogatásnak a kultúráját, és ez egy olyan kihívás, ami a egyéb kulturális és természeti kihívások mellé felsorakozik, egyszerűen nem fogunk tudni mit kezdeni, nem csak a környezeti vészekkel, nem csak a társadalmi problémákkal, hanem a saját kultúránkkal. Ez a keresési rendszer, ez nem csak a kultúrában, máshol is felbukkan. Ugye már beszéltem sokat arról, hogy mostanában futnak ezek a hatalmas csillag- vagy galaxis katalógus készítő programok. Most hirdették meg a következő években. Most már nem 5 év alatt jön össze néhány terabájt, hanem másodpercenként. Szóval olyan programok indulnak, amik naponta föl fognak fedezni egy szupernovát. Nézik az eget, naponta végig szkennelik hatalmas területet, most már elég sok számítógépünk van, a szilícium olcsó, a csipek olcsók, jön az információ. Ott fog összegyűlni, nem fog tudni mit kezdeni vele. Elég ügyes és előre gondoló emberek már elkezdték kidolgozni, csak hát még nyilván az elején tartanak, annak a következő generációs információ feldolgozó berendezéseket, amik ezeken a hatalmas adathalmazokon át tudják magukat rágni, és egyszerűen közel tudják hozni hozzánk. Megint csak a szifikhez, a társadalmi töltető szifinek a mesterhez, lemhez kell folyamodni. Talán sokan olvasták a Kiberiádát. Abban szerepel Mohó, az okleveles zsivány. Ő, aki minden arra járót elkap, és elszedi tőle a legérdekesebb kincseit, hát mi az ember legértékesebb kincse, az információ. Mindenkitől információt kér, és fölírja. Biztos valami mágnes szalagra, vagy ilyesmi, erről nem volt szó, de ott gyűlik nála, és már minden polc teli van információval. Csak hát nem tud velem mit kezdeni, azt hiszem három köp fényévnyi információja van. És akkor utána, csak úgy ízelítőként, ott három oldalon keresztül következik a könyvben, hogy milyen információk. Valami középkori törzsnél, étkezésnél háromszor meghajoltak jobbra. Ennek a csillagnak az átmérője annyi kilométer, stb. És akkor jönnek az egymástól teljesen független, mind igaz információ. Az egy külön kérdés, hogy igaz-e. Ugye most az ember elolvassa a Wikipédiát, vagy igaz, vagy nem. Szóval valakik ott írták és leírták, és régen a nagymama azt mondta, hogy benne van az újságban, akkor biztos igaz. Most az ember benne van az újságban, akkor nagy valószínűséggel nem igaz. De egy idő után azért valahogy el kell döntenünk, most már megjelenik a világhálón az információ, de hogy igaz vagy nem igaz, azt mi külön el kéne döntenünk. De hiszen gyűlnek az információk, ott erről nem volt szó, ott már ez a Zsivány csak az igaz információkat tárolt, de azzal se tudott mit kezdeni, annyi minden föl van ott neki írva, és mire jó. Nem tudott vele semmi is menni, végig rádült a fejre az egész, és ott megfulladt alatta. Mi is itt tartunk. Összegyűlik a rengeteg információ, és a fene tudja, hogy mi történik. Ennek az egyik megoldása az volt, amivel a kulturális evolúció egy ideig jól működött, hogy a fajon belül kulturális diverzitás alakult ki. Van, aki ehhez ért, van, aki ahhoz ért. Aki a Schrödinger egyetet tudja, az nem tud szönetet írni, és viszont. Van, aki énekelni tud, van valaki a tóhoz ért, van, aki a villanyszereléshez, stb. Szóval ilyen típusú problémák vannak. Ez jó ideig működött. Amikor viszonylag lassú volt a fejlődés, és lassú volt idő megszervezni ezeknek az együttműködését, akkor hívni lehetett az adott szakembert, hogyha valamilyen probléma fölmerült. De amikor a társadalmi fejlődés annyira felgyorsul, hogy már nem lesz elég, illetőleg olyan problémák merülnek fel, amiről előre egyrészt nem tudjuk, hogy ki ért hozzá, hogy kinél van a megfelelő információ. Valahol megvan, de nem tudom. Nekem is van egy akkora könyvkupacom, hogy időnként kénytelen vagyok. Tudom, hogy ott van valahol. Jobbra 3 méter, hátra 2, és függőlegesen másfél valahol. De inkább megveszem újból az antikváriumban ezt a bizonyos könyvet, mert a hirtelen szükség van rá. Volt egy csomó ilyen probléma. Hát, ha még tessék ezt megszorozni 2000-rel. Méretben is meg. Gyebekben, amikor az embernek sürgősen szükség van, és ráadásul azt se tudja, hogy hol van, vagy hol kell megvenni. Létezik egy ilyen, hogy biztos leírta valaki ezt az információt, megvan a megoldás. Nem tudjuk megkeresni. Nincs idő, mert sürgős a probléma. Másrészt olyan dolgok is felmerülnek, amihez korábban még nem volt megoldás, és a megoldáshoz különböző szakértőknek az együttműködése lenne szükség. Ugye a jelenleg leggyorsabban fejlődő tudományok, azok interdisziplináris területek, ahol a különböző szakértőknek az együttműködése során hirtelen kiderül, hogy külön az egyik területen kialakult módszerekkel, másik területen kialakult módszerekkel nem lehet megoldani a problémát, hanem innen onnan összedobjuk az ötleteket, és akkor hirtelen új gondolatok alakulnak ki. Ugye így alakult ki a biokémia, vagy a kibernetika, meg egyéb ilyen tudományok. Mostanában például a fizikában tanulni lehetünk egy ilyen hirtelen gyors fejlődésnek. Egy-egy ember váltja ki az ilyen ötleteket. Volt egy nagyon okos fizikus és matematikus, aki unta, annyira okos volt, hogy unta a saját szakterületét, mert volt szabad kapacitás az agyába. A kvantumelméletnek egyik ezoterikus sarkával foglalkozott, eljárt bizonyos matematikus kongresszusokra is. Ami szintén a matematikának egy olyan eldugott zuga volt, amivel viszonylag kevés ember foglalkozott a világban, azok időnként összeértek, és jól megvoltak magukban. És ez a pofa Ed Wittennek hívnak, és hogyha lenne matematikai Nobel-díja Witten, akkor már rég meg kellett volna kapnia, de előbb-utóbb a fizikait is meg fogja kapni. Ő rájött, hogy ez a két teljesen különálló szakterületnek a sok szakember ugyanarról beszél, csak egészen más nyelven, és nem tudnak arról, hogy még vannak rajtuk kívül máshol egy ilyen kis zugban, akik ugyanezen a problémán töprengenek. Ő egyszer összehozta őket, és elmagyarázta nekik, és lefordította, hogy te ezt mondod, azt a másik úgy hívja, és ez a probléma így szól, meg úgy szól, meg nyilván okos emberek voltak mind a két társaságban, és előbb-utóbb megértették ezt a lefordítást. Nehéz, hát nekünk is tanítgatják most már, de mert nem szokott hozzá, de előbb-utóbb meg lehet tanulni. És kiderült, hogy olyan kérdéskör, ami az egyik tudományterületen már régi szent grál volt. Mindig megfogalmazták, néztek rá, sóhajtottak, hogy hát ezt nem tudjuk megoldani. A másik szakterületen kidolgozott módszerek pillanatok alatt megoldható volt, és viszont. És akkor hirtelen elkezdett burjánozni a téma, akkor rengeteg hagyományos kérdésre választottak, egészen meglepő és furcsa, és az adott témakörben nem megszokott jellegű választ. Számelméletet oldottak meg a kvantumelmélet módszerével, számelméleti problémákat, és viszont, szóval teljesen furcsa dolgok történtek, és nyilván felmerültek olyan újabb kérdések, amiket eddig föl se bírtak tenni, mert nem voltak meg rá megfelelő válaszok. Az a témában 5 folyóirat alakult most néhány év alatt, hatalmas pezsgés, burjánzás, kialakulóban van egy új tudományág. És nyilván előbb-utóbb, ahogy Feredi mondta, ennek a termékeit is meg fogják adóztatni, mert majd valami hasznot hajt az emberiségnek. Mostanában ez van, de mi van, hogy ezek nem találkoznak, hogyha mesterségesen szét van osztva a kultúra olyan kis zugokra, erre megint van ilyen modell, hogy van a szakértő, aki nagyon kis területről tud mindent, tehát annak az értelmi, vagy mondjam, hozzáértés függvénye ilyen keskeny és hegyes, erről a pici területről tud nagyon sokat. És van a polihisztor, aki mindenről tud semmit. Ugye a szorzat az állandó az agykapacitás, tehát a téglalap magassága és szélességének a szorzata az agykapacitás arányos. Hát nyilván meg kéne találni az optimális eloszlást, illetőleg kommunikációt a különböző területeknek a hozzáértői között. Láthatóan ez a modell mostanában a végéhez ér. Nehéz ebben az irányban továbbfejleszteni. Hogy mi lesz belőle, azt majd meglátjuk. De arról volt szó, hogy mi kell ahhoz, hogy működjön egy ilyen rendszer, mi az ellenjavallat, mikor nem lesz értelmes a lény. Ha unalmas és állandó a környezet, ugye az előbb már mondtam, a cápát, amelyeket nem kell továbbfejleszteni, mert jó bevált. Amikor szűkek az erőforrások, amikor az adott közösségnek, vagy az egyes élőinek, vagy a közösségnek, vagy a társadalomnak nincs kapacitása a felesleges, a látszólag felesleges, a rögtön pillanatnyilag felesleges dolgokra. Amikor azt mondják, hogy szántsuk föl sóval, vagy hogy van, szántsuk föl, vagy hintsük be sóval az akadémiának azokat az intézeteit, amelyek nem hoznak 5 éven belül pénzt. Amikor ezt mondja a miniszter. Hát az pontosan egy ilyen korszak. Kérdés az, hogy tényleg szűkek az erőforrások, vagy csak úgy látszik, ezen lehet vitatkozni, de az ilyen esetek mindig az adott lények pusztulásához és a civilizációk visszafejlődéséhez vezettek. Van egy nagyon érdekes könyv, az a címe, hogy Háborúk, járványok, technikák. Arról szól, hogy miért pont az európai civilizáció vált a világ uraló civilizációvá. Miért nem az indiánok hódították meg Európát, és írtották ki az európaiakat? Vagy miért nem az ausztrálok? Mi múlik ez? Részben véletlen. De nagyon érdekes módon a tessék elolvasni a könyve, kimutatja a szerző, hogy például az ilyesmikkel kell függ össze, hogy Amerika az így helyezkedik el a földgömbben, Európa meg, vagy Eurázsia meg így. Miért pont így? Miért pont ez nem múlik, tessék elolvasni. Szóval nagyon érdekes dolgok van, mert véletlenek kellenek ahhoz, hogy egy adott kultúra széles körben elterjedhessen, vagy továbbfejlődhessen. Például ugye Amerika függőlegesen helyezkedik el, ezért egy adott civilizáció fenntartva a saját termelési módját nem tudott terjeszkedni, mert itt megtermett a kukorica, itt meg nem. Európában itt is szépe volt, meg ott is szépe volt. Eurázsián végig tudtak szaladgálni a civilizációk kelet-nyugati irányban adott módon, hiszen mindenhol ugyanolyan termelési módszerekkel élni tudtak, és így hirtelen keverték az életet, átvitték a kultúrájukat, ugyanakkor például elterjesztették a járványokat, amik más társadalmak kipusztulásához vezettek, viszont egy idő után a túlélők azok hozzá tudtak szokni, amikor az európaiak átmentek Amerikába, akkor az általuk elviselt, és már amihez ők már immunizáltak, ami azok a járványok, azok kipusztították az ottaniak egy részét, stb. Egy csomó ilyesmén is múlik. Mindenesetre, amikor szűkök az erőforrások, akkor a civilizációk nem tudnak, ha nem tud terjeszkedni, akkor előbb-utóbb visszafejlődik, illetve nem tud kiteljesedni. Vannak még PEC javaslatok, aki olvasta Asimovnak az Alkony című novelláját, abból írtak később egy hosszú és unalmas regényt, egy rövid és zseniális novellát. Vannak olyan sci-fi szerzők, akik betársulnak jó ötletekkel bírom másokhoz, és rádumálják, hogy írjuk át a novellát regényé, és utána az ember elalszik a harmadik oldalon. Szóval ilyesmi volt, hogy a novellát tessék elolvasni. Ez egy olyan csillagászatlőteten alapul, olyan bolygórendszer történik, ahol 5 nap kering egymás körül, és van még egy bolygója is. És hát állandóan világos van. Viszont pár ezer évenként összejön az, hogy az összes csillag egyik oldalon van, és amilyen pehük van a bolygónak még holdja is van, és az egy darab látható nap, az pedig napfagyatkozásra el fog tűnni, a hold az jó nagy és közel van, tehát sok órás sötétséget okoz. A lények meg egyszer nem szoktak hozzá a sötéthez. És akkor fölgyújtják a városaikat. És ez megismétlődik 2000 évenként. Tehát a kultúra mindig föltápaszkodik a romokból, eljut kb. Odáig, ahol mi vagyunk. Lények ott töprengenek és okoskodnak, hogy húha, hát látják a romokat. periodikusan jönnek a tűzvészek. Vajon miért van ez, hogy a kultúránk mindig elpusztul? Misztikát lehet belőle gyártani, hogy az Úristen nem engedi, hogy mit tudom én, föltaláljuk a rádiót. Aztán például föltalálják ott a gyufát, meg a fáklyát, meg rájönnek erre az egészre. De azt tessék elolvasni. Szóval ilyesmik is megakadályozhatják ezt az evolúciót. És hát amit még ugye nem írtam ide, amiről az előbb szó volt, hogy ez se megy a végtelenségig. Maga ez a kulturális evolúció is elérheti a biológiai, társadalmi és informatikai határait, és úgy tűnik, hogy éppen most éri el. Hogy mi lesz tovább, azt a fene tudja. Na, ennek alapján az ember elkezd töprengeni, hogy mi lehet máshol. Milyen más típusú élőlények, értelmes élőlények lehetnek, földi élettörténetek alapján próbálhatunk általánosítani kifelé. Az tény, hogy a föld története nagy részében nem volt értelem. Hogy a föld történetének földi kora összemérhető a világegyetemével. A világegyetem 13,5 milliárd éves, a föld meg 4,5 milliárd, tehát alig háromszor hosszabb az egész világegyetem története, mint a földi. Tehát hogy kell mondani, dicsérhetjük a földet. Ennek a nagy részében volt élet. Tehát a 4,5 milliárd évben legalább 3,5 milliárdban volt élet. Értelem viszont csak az utolsó, hát lehet töprengeni, mikortól kezdve mondhatjuk értelmesnek őseinket, ez ilyen 100 000 éves nagyságrend, mondjuk, ha nagyon lazák vagyunk, akkor 500 000 év. Ami nagyon kevés. Sőt, ennek az élet, ami a föld élettörténelme nagy részében, annak a nagy részében főleg egysejtű volt. Ugye múltkor már volt róla az, hogy a többsejtűek azok kevesebb, mint 1 milliárd évvel ezelőtt, inkább úgy 1,5 milliárd évvel ezelőtt kezdtek elszaporodni. Tehát sokáig egysejtők voltak csak. Vajon mi múlik az, hogy a föld történetében hirtelen egyszer csak elszaporodtak a bonyolultabb szervezetek, és azok közül egyik valamikor értelmessé vált. Miért pont most? Miért nem 1 milliárd évvel ezelőtt, vagy 5 milliárd évvel még később? Igaz, hogy addigra már kihalanabb, mert akkor biztos nem lehetne, de azért még lehetne rötyögni, hogy vajon hol válik ilyen. Mi múlik? Mi volt az a véletlen? Egyszerű mutáció, vagy éppen szükségszerű, hogy amikor már ilyen öreg egy bolygó, akkor létrejön az értelem. Ez nem túl valószínű. Fölmerül az a kérdés, hogy vajon egyszeri vagy többszöri evolúciós lépés vezetett az értelemhez. Ugye ezt már az előbb mondtam, hogy félig viccesen fölvetették azt, hogy a dinoszauruszok között is lehettek értelmesebb lények. Nyilván az ilyen mozgékonyabb, már majdnem melegvérű, vagy talán egészen az, és egymással együttműködő falkában vadászók voltak az értelmesebbek. Ha nem jön közbe az a bizonyos üstökös, amely kipusztította a dinoszauruszokat, akkor talán most itt az ő utódaik szaladgálnak és töprengenek azon, hogy mert a dinófajta az igazi értelmes lény. Ugyanígy felmerül a kérdés, hogy például az emberszabások között több különböző értelmes lény lehetett-e. Ugye mindig azon vitatkozok, hogy vajon a neandervölgyiek mennyire voltak értelmesek, és ez független, vagy ugyanannak a származási ágnak a másik vonala, tehát egymás alatt voltak, egymással párhuzamosan több különböző lény, együttműködtek, szaporodtak-e egymással, keresztetődtek-e ezek a különböző emberfajták. A legújabb adatok azt mondják, most már próbálják a neandervölgyek DNS-ét elemezgetni, hogy független ág, tehát nem később sem keresztetődtek egymástól, viszont azok is valamennyire értelmesek voltak. Tehát mondhatjuk azt, hogy ma nem is, de a föld történetének egy bizonyos korszakában párhuzamosan több értelmesnek tekinthető faj élt. Az, hogy most nem így van, azon megint lehet töprengeni, hogy ez véletlen, vagy valamennyire törvényszerű, hogy nem bírják elviselni egymást, és az egyik kiirtja a másikat. Lehet, hogy azok maguktól elpusztultak, nagy valószínűséggel a mi őseink pusztították ki a neandervölgyieket, hiszen ugyanazért a természeti erőforrásért versenyeztek. Rokonfajták, nyilván nem olyan a helyzet, mint amire korábban volt, hogy a tigris meg a énekes madár azok ugyanott laknak, és mégsem vetélytársai egymásnak, hanem ugyanazt akarták megenni, és ugyanott akartak lakni, tehát egymásnak versenytársai voltak, és hát amikor agyoncsapta az egyik a másikat, és kiszívta a velőjét, akkor nem töprengett az anyvajon az a velő, az gondolkodó velő volt, vagy nem. Fölmerül az a kérdés, hogy más biológiailag rokon fajták azok mennyire állnak közel az értelemhez. Mostanában sokat töprengenek a bizonyos emberszabású majmoknak az értelemhez való viszonya. Ha valaki úgy képzelje, hogy az értelem az isteni ajándék, ami egyszeri cuppanással megjelent az emberi agyban, ami úgy készen állt rá, és másodban, ami biológiailag hasonló, abban meg nincs ott. Tehát csak az ember, és csak kizárólag az ember, mert ezt egy extra külső hatalom hozta létre, akkor nyilván azt mondja, se a csimpánz, se semmi nem értelmes. Ha valaki azt mondja, hogy ez természeti okokkal magyarázható, és valahogy az evolúciós fejlődés vezetett ide, akkor nyilván kell keresni ennek az előzményeit. És ezért vizsgálgatják az emberszabású majmoknak az értelmes, vagy értelmes, az hasonló viselkedését. Mivel, hogy nincs pontos definíciónak, hogy mi az az értelem, hát akkor szétszedjük, és az ilyen viselkedésnek egyes motivumait külön megnézzük, és keresjük, hogy hol van meg ez a majmokban. Tény az, hogy az emberszabású majmok azok fejlett társadalmakban élnek. Tehát hierarchiák, főnök van, tehát ez másfajta élőnyek is előfordulhat, ezek mindesetre eléggé bonyolultak. Nemrég jöttek rá, hogy a csimpánzok olykor szabályos háborúkat viselnek a szomszéd csimpánz törzse ellen. Tehát nem azért, mert hogy most éppen éhesek vagyunk, jutna itt is, de most egyszer csak összefognak és kiírtják a szomszédos törzset. Tehát, hogy kell mondani, ezt értelmesnek szoktuk nevezni. Rugalmas agyuk van. Sokan próbáltak megtanítani a majmokat beszélni. Nem olyan régen derült ki, hogy ennek egyszerűen biológiai korlátja van. Nem olyan a gégefőjük, hogy egyszerűen a tagolt hangokat ki tudják adni. Az emberi csecsemő sem ilyen. Tehát kicsi korában, amikor az egyed megismétli a törzsfejlődést, akkor egyszerűen nem ott helyezkedik el a gégefő, és nem alkalmas. Még gügyörészik, de a tagolt hangkiadása nem alkalmas. Az életnek bizonyos fázisában hirtelen elmozdul, és odébb vándorol itt a gégének bizonyos alkatrészét, nem tudom az anatómiai részleteket, de akkor válik egyszerűen beszédre alkalmassá az emberi egyed is. Kérdés az, hogy na, mi lenne, ha megoperálnánk a majmokat, akkor elkezdenék-e szavalni a Hamletet, vagy nem? Hát többen rájöttek arra, hogy ezt meg lehet úszni másképp. Tanítsuk meg például olyan beszédre őket, amit tudnak, például a süketek jelbeszédére. Most Isten bizony nem tudom. Több különböző könyvet olvastam, az egyikben azt írták, hogy ez sikeres volt, másikban meg az, hogy ez nem, és csak hazudnak, akik a másikat írták. Ez ugye az emberek közötti információ cserének a problémája, de ez egy érdekes kérdés, hogy meg lehet-e őket tanítani, mert nézni tévében, hogy miket mutogatnak. Kérdés az, hogy csak azt mutatják vissza, amit betanítottak neki, tehát ez mennyire mechanikus, mennyire állati, vagy például alkotnak-e önálló mondatokat. Egyik helyen azt olvastam, hogy az egyik csimpánz elmutogatta azt, hogy éjjel én félek, mert egyedül vagyok. Ezeknek a szavakat külön-külön használta másra, de ez egy önálló gondolata volt, amit magától mutogatott. Ugyanígy más majmokat megtanítottak olyasmire, hogy számítógépet vezéreltek, de olyasmi volt, mint a zongora. Tehát egymás melletti billentyűk, és mindegyikre valami szimbólum volt festve, azokat megfelelő sorrendben lenyomtak, a képernyőn megjelentek így egymás mellett ezek a szimbólumok, és durván szólva így rakott össze mondatot. Az angol nyelvben, hál' Istennek, nincs rangozás, magyarra biztos nehezebb lenne megtanítani a csimpánzokat, különös tekintete az ikes igékre, meg ilyesmikre, de a ragozás nélküli szavakat egymás mellé téve, egy ilyen pidgining is lesz, hogy viszonylag könnyen meg lehet érteni akkor is, hogyha a majom ding-ding így egymás mellé, a legószerűen egymás mellé rakja a szavakat, és hát a gondozóik, akikkel így kommunikáltak, ezek elég jól értették, ők nyelvvel, tehát viszont gondolom lassan mondott, és szintén primitivizált nyelvvel szóban mondtak neki valamit, a majom pedig így válaszolgatott. Tehát kommunikáció folyt, csere volt, hogy elő tudták adni a saját igényeiket. Most mások meg azt mondják, hogy ez egész csalás, és ezt újjukból szopták a kísérletetek. Tényleg nem tudom, nyilván a következő évtizedekben alaposan meg fogják ismételni ellenőrzött körülmények között, és majd kiderül, hogy mennyire igaz. Nyilván olyan jellegű lesz a válasz, hogy bizonyos szintig eljutnak, más szintig nem. Ehhez hasonlítanak azok a kísérletek, ahol kismajmokat együtt kezdtek kisgyerekekkel nevelni. Tehát egyforma korúak voltak, ugyanúgy pelenkázták őket, beszéltek, etették, stb. Egy ideig együtt fejlődtek, sőt a majom volt ügyesebb, mert neki négy keze volt, és aztán egyszer csak hirtelen, egy bizonyos korban az emberi gyerek hirtelen elkezdett bonyolultabban viselkedni, a majom meg nem. Tehát valahol az ember ki tudja tapogatni a viselkedésnek azokat a korlátait, amik biológiailag be van a programozó, amikor az ilyen természeti, környezeti problémákat, hogy kajáért kell mennie a helyet, hogy gondolkodna, stb. Az ilyenekről megszabadít. biztosítjuk, akkor fejlődik, amíg tud, de egyszer csak belütközik a saját biológiai korlátaiban. Az ember gyerek viszont tudott tovább fejlődni. Mindesetre azt látjuk, hogy a majmoknál is már szimbólum használatig eljutottak. Másik érdekes dolog, megint csak a Csányinak a könyvét kell olvasni, a kutyáknak az evolúciója. A kutyák azok nem önálló lények. A farkasból és hasonlókból az ember fejlesztette ki őket, tehát egyszerűen attól lett kutya, hogy az emberrel együtt, az emberi falkákkal együtt járt, és durván szólva benne volt az emberi közösségnek az aurájával. Ez a kollektív tudat, az együtt kialakuló kultúra, ennek egy része valahogy úgy átcsorgott a kutyákba, és ők is megszokták, hogy ki a főnök, hogy kihez kell alkalmazkodni, mik a szabályok, és így biológiailag viszonylag gyorsan változtak a szokásos ragadozóból egy társadalomban élő lényé. Önállóan nem tudnak ilyen társadalmat alakítani, hogy az elvadult kutyafalkák azok visszavadulnak, de az emberrel együtt élő kutyák azok nagyon speciálisak. Sok kísérletet végeztek itt Pesten is ezzel kapcsolatban, hogy milyen értelmi szinten vannak, mennyire tudnak kommunikálni, mi az, amit megértenek, mi az, amit felfognak, és hogy tudnak reagálni a kutyák. Ezen persze sokan vitatkoznak, mert hát van, aki egyszerűen azt mondja, hogy az adott szerzők azok nagyon szeretik a saját kutyájukat, és emiatt elfogultak, ők meg kétségbe esetten tiltakoznak, hogy ők nagyon szeretik a kutyájukat, de attól még elfogulatlan tudósok. Mindegy, tessék olvasni, nagyon érdekes ilyen sztorik vannak. Csányi szerint a kutya valahol az ősembernek az értelmi szintjén van. Tehát, hogy kell mondani, ez a majdnem, hogy meg nem szólal. Ezen persze, ez azon is múlik, hogy a különböző kutatócsoportoknak a véleménye szerint mikor szólalt meg az ősember. Tehát, hogy egyszerre volt-e például a közös munka és közös vadászat és a nyelvnek a kialakulása, vagy az egyik megelőzte a másikat. Nyilván nem valószínű, hogy már magas röptő vitákat folytattak, amikor még csak a banánt tették a fáról, és még sem áztak. Az, hogy jóval később kezdtek beszélni, amikor már kialakultak az együttműködésnek a számos formája, amit még csak neféle ugató hangokkal beszéltek meg, ez elképzelhető, ez az egyik jellegű hipotézis, a másik az, hogy ténylegesen együtt történt. Hogyha az emberi beszéd is később alakult ki, akkor mint a közös együttviselkedés, akkor a kutyák ténylegesen jó, inkább hasonlíthatók ehhez az ősemberi szinthez. Fölmerül ez a másik kérdés, a delfinek például, azok nyilván nagyon más környezetben élnek, mint mi meg a főemlős társaink, nincsenek közös élményeink. Lehet töprengeni ezen, hogy akkor vajon valamilyen értelemben ők mennyire tekintetők értelmesnek. Tény az, utóbbi években derítették ki, hogy a delfineknek nevük van. Tehát amikor fügyűrésznek, akkor egyrészt, mint más állatok, vészjelzéseket, stb. Ilyesmiket adnak, de konkrétan megszólítják egymást. Tehát, hogyha ennek az adott egyednek akarok információt átadni, akkor van egy speciális füttyöm, akárhogy nevezem, mert ez a neve az illetőnek, és akkor most hozzád beszélek. És ezt sok egyed használja. És amikor két delfin csapat találkozik, akkor ezt az információt például át lehet adni, hogy van bemutatom Józsit, és akkor ezért ezt a delfint a többiek is Józsinak szólítják. Szóval ilyenek vannak. Ez már akárhogy is nézem, ez az értelmes viselkedésnek bizonyos típusú elemeit tartalmazza. A delfineknek nincs keze, nem munkálják meg a fémeket, nem építenek kőbaltákat, viszont marhajókat játszanak. Vajon ez az értelemnek a jele, vagy csak az állati szórakozás? Ezen megint sokat töprengenek. Miről beszélgethetnek? Van egy nagyon érdekes könyv, az utóbbi 20-30 évnek a legjobb sci-fi, aki még nem olvasta, olvass el, Csillagdagája címe. Abban például már később felemelt és értelmesített delfinek szerepelnek, és ott kiderül, hogy van egy ilyen nagy közös cet álom, ami a óceánban élő mindenféle cetféléknek a nagy közös kultúrája. Ők ugye mit csinálnak a delfinek? Ultrahangokkal tájékozódnak, visszaverődnek a hangok. Hát nyilván ők nem úgy fognak mesélni, és akkor jött egy nagy óriás, és akkora voltam, hogy na, hanem olyan füttyöket adnak ki, mint ami egy olyan óriás izéről verődne vissza, és akkor a másik nem hallja, hanem látja, hogy ők az ultrahanggal látnak. Én olyan hangokat tudok kiadni, hogy a másik egyszerűen észleli azt az objektumot, amiről beszélek. Most akkor igazából nem beszélek, mintha lerajzolnám. se kell képzelni. Egyszerűen más fizikai alapja van az információközlésnek, akkor ilyesmi alakul ki. Ebben a regényben ezt részletezik, és tényleg nagyon érdekes, hogy miről fantáziálnak a különböző Z-félék. Ugyanebben a regényben van az az érdekes kérdés, hogy jogos-e etikailag, és ha igen, akkor mit kell csinálni, és hogy megy, egy majdnem értelmes fajt értelmessé tenni. Némi genetikai beavatkozással, mondjuk a csimpánzokat és a delfineket egy kicsit tovább lehet noszogatni, és akkor elérik mondjuk az emberi kultúrának a szintjét. Ebben a regényben a delfinek is űrhajóznak, tehát az űrhajót elég macerás úgy berendezni, hogy víz is van benne, meg levegő is, tehát emberek és delfinek, meg majmok együtt utaznak, és akkor ilyen űrruha is van, meg van űrruha, egyikben víz van, másikban meg nincs, de hát ez technikai kérdés, ezt meg lehet oldani. A izgalmasabb probléma az, hogy mennyire tudnak ezek együttműködni. Illetőleg mennyire alakítja az ember magához ezt az egészen más módon kulturálódó fajt, amikor átadja neki azt, ami még hiányzik ahhoz, hogy űrutazó fajjá váljon. Ebben a regényben az az érdekes ötlet, hogy az egész galaxis, ahogy ez történik, hogy egy értelmes faj kinéz magának egy majdnem értelmest, és genetikai beavatkozással azokat felemeli a saját szintjére, vagy alája, és gonosz módon utána rabszolgának használja. De van valami galaktikus törvény, hogy aztán 400 ezer év után szabadon kell őket engedni. 400 ezer év rabszolgasors után akkor mehetnek, és akkor ők is kinéznek maguknak, azt mondom, egy másik bolygón, vagy a saját bolygókon egy újabb ilyen fajt. És hosszú-hosszú idő óta egy olyan faj bukkant fel a galaxisban, amelyik nem így lett értelmes, tessék kitalálni, hogy vajon melyik volt ez. És ez a faj, amikor megjelenik, ő maga szintén fölemelt kettőt, a delfineket meg a csimpánzokat, ez a faj utána kirobbantja természetesen a galaktikus forradalmat az elnyomott értelmes lényeknek a javára. Nagyon érdekes gondolatok vannak, tessék el olvasni. Na és akkor rögtön az ember megkérdezi, hogy hát akkor na jó, hogy hol vannak ezek a többiek. A múltkor beszéltünk arra, hogy hol alakulhatott ki az élet. Pillanatnyilag nem bírjuk elképzelni máshol, mint bolygókon. Tehát ezek a kémiai körülmények, amik az atomoknak a megfelelő struktúrálását létrehozták, ez bolygókon lehet. Ugye beszéltem arról, hogy a élet alapanyagai például üstökösökben jöttek létre, de ott egyszerűen kevés a hely ahhoz, hogy a teljes bonyolult struktúra kifejlődjön. Szóval itt a Földön az volt valószínűleg a sztori, hogy már a molekula felhőkben létrejöttek az alapanyagok, üstökösöknek a kis inkubátoraiban tovább fejlődhettek ezek a molekulák, de nem juthattak el a teljes komplexitásig. Le kellett esni az egésznek egy elég nagy bolygóra, ahol volt hely az evolúcióra. Tehát valószínűleg bolygókon jöttek. Az a kérdés persze, hogy később egy ilyen társaság elköltözhet a bolygóról, és ha éppen akar, akkor alkalmazkodhat a környezethez. Ismét csak Lemre kell hivatkozni. Lemnek a Világűr csavargója című kötetében vannak ilyen sztorik, hogy ez egy szatirikus könyv, de nagyon sok komolyan vett ötlet van benne, ahol például egy űrhajó szerencsétlenül járt egy ilyen légkörre rendelkező, de nem túlságosan nagy bolygó közelébe, és a rakomány, ami krumpliból állt, az ott leesett, és ott ugye a krumplik ugye elszaporodtak, jól érezték magukat a bolygón. Egy idő után, mert állatok nem voltak, levegő meg volt, meg ilyesmi, meg víz, egy idő után megtanultak a leveléken mászni. Kihúztak a gyökereiket, odébb másztak. És aztán egy idő után felfedezték, hogy a bolygó körül törmelék gyűrű kering, és kívánkoztak fölfelé. Megtanultak a leveleikkel repülni. És aztán egy idő után már alkalmazkodtak a világűrnek a körülményhez, semmilyen fizikai törvény nem tiltja, hogy egy élőlénynek eléggé vastag bőre legyen, vagy jól bezárható kültakarója, hogy akár a űrkörülményt is túlélje. Ugye tetszik tudni, hogy az Apollo 12 expedíciónak mi volt a legnagyobb eredménye, hogy hazahoztak a Holdról egy baktériumot. Mert ők megtalálták a néhány évvel azelőtt leszállt egyik földi űrszondát, és akkor onnan kiszereltek néhány alkatrészt, hogy megnézzék, hogy azokban milyen kárt tett a sugárzás. És ott abban az alkatrészben találtak egy baktériumot, amit a földbocsátáskor nem sterilizáltak elég alaposan azt a szondát, túlélte, hazahozták, és most is vígan élnek annak a baktériumnak az utódai. Tehát jó néhány évet a Holdon kibírtak azok a bacik. Hát innen akkor az ember már eltöprenkedett, hogy például egy olyan meteor, ami a Földről a Marsra elkerül, vagy viszont, az viheti az életet, és akkor egy megfelelő bolygóra leeső, akkor ott elszaporodhat. Ilyenek el lehet töprengeni. Most tehát ez sem, amit a krumpiról kitalált, az sem teljesen fantazmogóra, nyilván így, ahogy ott le van írva, az ott fantázia, de elvileg elképzelhető, mindesetre ott a krumplik fölköltöztek egy idő után a keringő kődarabokra, és onnan megtámadták az aranyjáró űrhajótokat. Szóval ismét is el lehet képzelni, hogy a bolygókra aztán az élet elterjed oda. Hát mi is egyébként is ezt csináljuk, nem? Hát kicsit bonyolultabb módon nem a leveleinkkel röpködünk, de hát fölköltözünk, és most is vannak. Ha az ember öngyilkos akar lenni, akkor tessék elolvasni Nemnek a Kudarc című regényét, a pessimizmusnak a nagy könyvét, ahol az idegenekkel akarnak beszélni, és még arra se jönnek rá, kik az idegenek, vagy még pedig hogy ilyen hosszú, részletes elméleteket fejtenek ki ott egymásnak benne az emberek arról, hogy kell az idegenekkel beszélgetni, és a végén meg se találják, meg se ismerik őket. És az ember azt mondja, hogy úristen. Na hát, ugye Lemnél tipikusan nem jelennek meg az idegenek, mert arról szól az egész életmű, hogy úgyse érthetjük meg, egymás se értjük, hát akkor őket meg miért értenénk. Ebben a regényben szerepel az alapkérdés, hogy mikor. Lehetséges, hogy vannak civilizációk szanaszét az űrben, de nem egyszerre. Ha egy civilizáció nem él túl sokáig, akkor olyan, mint a szalmaláng. Itt fellobban, ott fellobban. Mire én meglátom annak a fényét, és oda szaladok, addigra az már rég kialudt. És ezért itt még valami speciális időutazásfélét is fel kell találni fekete lyukak segítségével, hogy még a másik civilizációnak a kihalta előtt odaérjenek. És hatalmas erőfeszítéseket tesznek erre, és még így sem sikerül velük kommunikálni. Na, ezzel kapcsolatban felmerül annak idején, amikor először kötték komolyan a... Mennyi időnk van még? Bocsánat.
9 óra.
Hát akkor még van egy fóliám, szóval. Hát, most jön a zaftos rész. Tehát amikor először vették komolyan azt, hogy idegenek vannak, ez ugye a 60-as években történt, akkor hívtak össze konferenciákat, hogy először CETI-nek rövidítették, tehát Communication with Extraterrestrial Intelligence, tehát kommunikáció földön kívüli intelligenciával. Később ezt a CETI-t, amit ugye CETI-nek kellett mondani, azt CETI-re módosították, tehát kommunikáció helyett search, azaz keresése a idegen civilizációknak. Ezt jobban el lehetett adni a kormányoknak. Féltek a kormányok, hogyha kommunikálunk velük, akkor kiadjuk a katonai titkokat, és akkor ciki van, tessék megnézni a utóbbi évek amerikai űrfilmjeit, abban mindig van egy ilyen kormányhivatalnok vagy CIA ügynök, aki meg akarja akadályozni a tudósokat abban, hogy beszéljenek az idegenekkel. Hát tényleg féltek tőle, amikor csak azt mondták, hogy keressük őket, search, akkor az még belefér. Tehát most már CETI-nek írják ezeket a dolgokat. Keressük. Na, az egyik első eredmény a Drake formula volt. Drake rádió csillagász, és rettentően tudományos formában fölírt egy képletet, amelyben meghatározta, hogy hány értelmes civilizáció él a TU-rendszerbe. Én direkt nem írtam ide, de ugye, hogy is néz ki. Hát írjuk fel először azt, hogy hány csillag van a TU-rendszerben, ezt nagyjából tudjuk, pár száz milliárd. Meg kell szorozni azzal, hogy a csillagok hányad részének van bolygója. Ez egy tört szám, ugye? Mondjuk 1% vagy egy ezer. Ezt a számot nem ismerjük. Azok után meg kell kérdezni, hogy a bolygóknak hányad része kering olyan helyen, ahol lehet benne élet. Ezzel lehet töprengeni, ami a rendszerünkben mondjuk 1/9, de most már javult, most már csak 1/8. Ugye? De ez nem azért, mert kiterjedt az életzóna. Tehát, hogy hányad része a bolygóknak lakható. Akkor ezt a faktort nem ismerjük. Akkor meg kell szorozni azzal, hogy egy lakható bolygón milyen valószínűséggel fejlődik ki az élet. Egyesek azt mondják, hogy egy, mások azt mondják, hogy 1%. Ezt a faktort nem ismerjük. Ezt meg kell szorozni azzal, hogy az életből milyen valószínűséggel lesz több sejtű. Ezt nem tudjuk. Meg kell szorozni azzal, hogy milyen valószínűséggel lesz a több sejtűből értelmes lény. Ezt se tudjuk. Hát ugye egy példát ismerünk, itt ezek a faktorok mind egyet jelentettek, mert az egy sejtőből több sejtő, a több sejtőből értelmes, máshol milyennek a valószínűsége, a fene tudja. Aztán meg kell szorozni azzal, hogy az értelmes lények milyen valószínűséggel akarnak kommunikálni másokkal. Ez biztos kisebb egynél, mert például, hogy mondtam, hogy az indiai civilizáció az magába fordult, az nem volt kulturálisan agresszív, az nem akarta magát oktrojálni az idegenekre, tehát biztos nem rádiózott volna nekik, hogy itt vagyok. És hódító expedíciókat se vezetett volna. És aztán még mivel kell megszólni, mit kell még beleírni ebbe, hogy mennyi ideig él egy civilizáció. Hiszen Jó, eljutottunk odáig, hogy bizonyos valószínűséggel létrejött egy ilyen technikai civilizáció, akkor ez valamennyi ideig fönnmarad a galaxisban. És akkor ezt utána még a csillagok sűrűségével, meg egyebekkel itt korrelációba kellett hozni, és akkor ki lehetett számítani azt, hogy akkor egyrészt az, hogy egy adott pillanat, most változott a viszont, mi történt? Megjelentek az idegek. Tehát beszálltak a vonalba. Jó. Akkor CIA. Na de hát akkor ki lehet számítani azt, hogy egy idejűleg hány civilizáció él a tejútrendszerbe, illetőleg abból azt is meg lehet mondani, hogy átlagosan milyen távolságra van tőlünk a legközelebbi. Annak idején, amikor először kezdtek ezen töprengeni, akkor az akkori rádiótávcsövekkel azt mondták, hogy kb. 10 fényévről tudnánk fölfogni egy rádióadást, most már mondjuk 1000 fényévről is föl tudnánk fogni. Tehát ugye az volt a jó, hogyha az jön ki, hogy 11 fényévre van egy idegen civilizáció. Hát mi van 11 fényévre? Tehát ahogy szeti. És akkor meg a Epsilon Eridani, meg ilyesmi, és akkor oda húzták meg a határt, hogy most éppen nem, de ha adtok egy kis pénzt, akkor már tudjuk venni az adásaikat. Ehhez természetesen ezeket a faktorokat megfelelő módon be kell állítani, tehát mindenféle hipotéziseket kell egy kisújból kiszopni, hogy mi a valószínűség annak, hogy az életből értelem lesz, és így tovább, akkor szeretett szorozni. Na most ezt a képletet meg is lehet fordítani. Ha találunk egy idegen civilizációt, azaz, mit tudom én, 30 fényéve van egy másik tőlünk, akkor tudjuk a képlet végeredményét, és akkor vissza lehet számítani belőle az egyetlen ismeretlen faktort, melyik az ismeretlen, hogy mennyi ideig él egy civilizáció. Tehát ki tudjuk számítani azt, hogy nekünk, hogyha nem találunk egyet se, akkor az derül ki, hogy a civilizációk rögtön, amint elérik az atomkort, kinyírják magukat és kész, tehát röpke felvillanás szalmalánk. Ha viszont találunk viszonylag közel másikat, akkor bizonyára sokáig élnek a civilizációk, akkor is nyugodtan hátradőlhetünk és fejlődhetünk. Most ez nem tudomány. Ez Drake maga is tudta, és utóbb olyasmit is olvastam, hogy ő ezt visznek szánta, de mások komolyan vették. Ahhoz hasonlít, mint annak idején kicsit régebben, Dirac, aki nagy fizikus, az mondott ilyesmit, hogy még a Manhattan terv idején, amikor sokan nem tudták, hogy hát hogy kell teljesen ismeretlen módon megkonstruálni atombombát, azt mondta, hogy hát ismeretlen dolgokat is meg lehet becsülni. Például tudja valaki, hogy hány zongora hangoló él Chicagóban? Hát becsüljük meg. És akkor elkezdték töprengeni, hogy Chicagóban ennyi ember él. Mondjuk minden századiknak van zongorája. Egy zongora hangoló egy nap alatt 5 zongorát tud hangolni. Egy zongora átlagosan 2 évenként szorul hangolása, stb. Tehát egy ekkora város hány zongorahangolót tud eltartani. Szoroztak, és akkor kijött, hogy azt hiszem 20 zongorahangoló kell Chicagóba. Utána felnyálaszták a telefonkönyvet, és találtak 19-et, ami ugye egy hiány 20. Tehát meg lehetett satszolni egy teljesen ismeretlen adatot, de ekkor az egyes paraméterek azok realisztikusak voltak. Az embereknek van gőzük arról, hogy mennyi ideig él egy zongora. Vagy hogy egy ember hány óra alatt, vagy egy nap alatt hány zongorán tud hangolni. Arról abszolút nincs semmiféle halványilag gőzünk se, hogy egy élő bolygón milyen valószínűséggel fejlődik ki a civilizáció. Mindig ezt a példát szokták elővenni, és ennek alapján szokták mondani a Drake formára, hogy hát az is egy ilyen tudományos jellegű becsés, mert nagy fizikusok milyen ügyesen használják az ujjukat, de hát ahol nem ismerjük a paramétereket, ott teljesen öngényesek ezek a becslések. Szóval nem tudjuk, hogy a civilizáció szalmaláng vagy gondolótűz. De ennek alapján az ember azt mondhatja, hogy megsatszolhatjuk, hogy mit találhatunk a lakható bolygókon, hogyha találunk egy olyan bolygót, ami alkalmas erre, és hát minek alapján satszoljuk meg, hogyha ide jöttek volna az idegenek a Földre, akkor mit találtak volna? Időarányosan. Hát valamikor a Föld történetének a 4,5 milliárd évet ide jöttek volna, hát akkor van egy olyan korszak, amikor semmit. Vulkánok, füstölgés, stb. A legnagyobb részében egysejtűeket, sőt, nagy részében prokarióta egysejtőket, amik teljesen unalmas bakcik. Van egy hosszabb korszak, ami ugye ehhez képest nagyon rövid, nem teljesen arányosak, de valahogy így, amikor éltek növények, megállottok, stb. Egy sokkal rövidebb korszakában primitív értelmel, tehát ilyen majmoktól az ősemberekig terjedő valamit. Egy nagyon-nagyon kicsi korszakban, mondjuk az utolsó néhány száz évben, néhány ezer évben fejlett értelmet. Hát ezt a 4,5 milliárdhoz tessék viszonyítani, nem tudom megfelelően pontosan rajzolni, hogy milyen vékony az a vonalacska. És akkor most lehet töprengeni, hogy na most mi a valószínűség annak, hogy még fejlettebb értelmet? Hát lehet, hogy ennél még keskenyebb. Mi még fejlődünk egy kicsit, aztán kinyírjuk magunkat, e feljajtunk. Vagy pedig, ha pozitívabb az ötlet, ha pozitív a végkifejlet, van ilyen állítás, hogy egy eléggé fejlett civilizáció egy idő után már fennmarad. Akármit csinál a környezet, ha a csillag a fejre áll, ha a bolygója szétesik, hát ő már fent tudja tartani magát a technikai eszközeivel, és lényegében végtelenségig él. Ha viszont ez itt akkor több milliárd évvel arányos, akkor viszont nagy valószínűséggel értelmes lényeket fogunk találni. Tehát, hogyha máshol is ez lenne a helyzet, hogy a civilizáció, ha már egyszer megkapaszkodott és eljutott egy adott szintre, akkor már a természeti környezettel szemben is fenntartja magát. Mondja?
Máshol
az. Igen. Hogyha ott is ez lenne, hát akkor viszont az lenne a időarányos valószínűség, hogy mi is ővelük találkozunk, és nem az egységekkel. Na most, hát ez itt, hogy kell mondani, ízlés dolga, vagy kísérletesek egy kicsit várni, aztán majd kiderül, hogy mi történik. Ugyan, amiket az előbb elmondtam a földi kultúráról, civilizációról, az nagyon arra felé mutat, hogy itt valami újabb fordulópont van, ami valószínűleg lefelé fordulópont, de hát a fene tudja, azért még lehetünk egy kicsit optimisták. Minden esetre előfordulhat az, hogy találkozunk az idegenekkel, de a pillanatnyi tudásunk szerint a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy ha egy lakható helyre érünk, akkor ott vagy nem találunk semmit, vagy pedig egy sejtőket. Hát egy rendes, pragmatikus mérnökök a szondákat már elég képezik. Mit keresett a Viking a Marson? Egy sejtőeknek a anyagcseretermékei. Termele oxigént, vagy valami megfelelő gázt. Vannak ott olyan jellegű egysejtőek, nem az idegenek tábláit, hogy amigo home, meg ilyesmi, nem ilyen táblákat kerestek a kamerákkal, hanem a primitív egysejtőeknek, annak is örültünk volna természetesen. Ennek a nyomait. Az előbb itt fölmerült egy pillanatra az a kérdés, igen, hogy utazhat-e az élet egyik bolygóra a másikra. Ez úgynevezett parterogenézisnek a kérdése, panspermiának a ötlete, hogy egy bolygó létrejön, aztán utána átterjed a másikra. Nyilván ez nem oldott, ezt a földi életnek az eredetére tették fel ezt a... Tehát más bolygóról jött. Ez nem oldja meg az életnek, az alapkérdésnek a valamikor csak keletkezni, kivéve, hogyha világegyetem végtelen, de létezik. Nem véletlen, hogy ezt az ötletet felvetették olyanok, akik nem hittek a nagy bumba. Egyik leghíresebb volt ugye Fred Hoyle. Tessék el olvasni a Fekete Felhő című könyvet, ami egy ilyen kozmikus gáznemű vagy pornemű lény, megjelenik itt a naprendszerbe, és aztán a okos emberek rádium beszélgetnek vele, hogy ugyan már 20 félre a fenekedet, meg kicsit eltakarod a napot, és itt mi mindjárt megfagyunk, aztán végül el is megy. De amikor beszélgetnek vele, akkor megkérdezik, hogy ők hogy szaporodnak, és akkor leírja, hogy ha talál egy megfelelően porfelőt, akkor bebetesz szerves molekulákat, stb. Némi informatikát, és átnyom, és aztán utána ott kialakul a gyermeke. Akkor megkérdezik, hogy kezdődött, hogy fajotok első példája, hogy csinálta. Ő töpreng egy kicsit, és azt mondja, hogy hát valószínűleg nem volt első példányunk. És akkor a földiek egy része elkezd ujjongani, hogy hát egy nulla táguló világegyetem kapujába, mert hogy akkor a világegyetem végtelen ide létezik, nem, hogyha ennek a fajnak nem volt első példánya, csak folyamatosan létezett, akkor a világ az, ahogy véletlenül Fred Hoyle-nak a tudományos elmélete mondta, az öröktől fogva létezik. Na most már nagyon tudjuk, hogy nem így van, és nem is, nehéz is lehet elhinni, hogy egy megfelelően bonyolult lény kompletten készen így jó adja tovább magát és a biológiáját, de nem fejlődött ki semmiből. A panspermia nem oldja meg azt a problémát, hogy keletkezett az élet. De úgy tűnik, hogy mi ezt más módon már nagyjából megoldottuk. Ki tudjuk dumálni, hogy a Földön hogy keletkezett az élet. És akkor ettől függetlenül fennáll a kérdés az, hogy van-e panspermia. Tehát terjedhet-e az élet, illetőleg az értelmes élet, az már további kérdés, egyik bolygóra a másikra. Földön találtak olyan meteorokat, amik a Holdról származtak. A Holdon ugye mostanában nem nagyon vulkánok vannak, de például a meteor becsapódás kidobhat onnan közvetet, azoknak egy része gyorsabban megy, mint a szökési sebesség, kimegy az űrbe, aztán lepogyog a Földre. Ilyenek vannak, még Pesten is vannak ilyen holdkőzet darabok. Azok egy részét az űrhajósok hozták, más része meg udvaresen lepotyogott a földre. Sőt, találtak marskőzeteket is. Legjobb az ilyesmit az Antarktiszon keresni, ugyanis hogy leesik egy meteor, azt itt, ahol kövese virágot viszonylag nehezen lehet felismerni, a jeges felszíne meg ott hever valami, akkor oda megyünk és megnézzük. Találtak olyat, ami nagy valószínűséggel a Marsról származik, tehát például a gázokkal való kölcsönhatása, és a többi ezek a Mars légkörnek feleltek meg. És ugye pár éve nagy szenzáció volt, maga Clinton jelentette be, hogy egy ilyenben találtak baktériumnyomokat. Tehát az életnek a nyomát. Azóta is vitatkoznak rajta, hogy vajon azt élet, tehát élő baktérium hozta létre, vagy életmentes kémiai reakcióknak a terméke. Nem az élőlényt találtak meg, hanem annak a nyomait és izotóperoszás meg ilyesmi. Mindenesetre elképzelhető, hiszen a Marsról vulkánok vagy meteorbecsapódás miatt kidobott kőzet némi kóvájgás után megérkezett a Földre. És láttuk azt is, ahogy az Apollo 12 példáján, hogy a baktériumok túlélhetik a hosszú utat az űrben. Korábban azt gondolták, az volt az egyik érva páspermia ellen, hogy a sugárzás úgyis elpusztítja őket. Egyrészt sokkal strapabíróbbak, legalábbis a földi élőlényeknek a legegyszerűbbjei, másrészt viszont, hogyha egy kőzetdarab belsejében vannak, akkor az elég jól járnik, hogy csak megúszhatják. Akkor lepottyan, akkor valahogy kimászik és jól érzi magát. De elképzelhető. Az is elképzelhető, hogy a Föld meg a Mars hosszú idő alatt, ilyen csillagászati korszakon, oda-vissza többszörösen megtermékenyítette egymást. Gándi Tibornak van egy könyve, ami Crickkel vitatkozva az élet mikéntjéről szól. Abban például ilyesmiről is töpreng. Például tessék elképzelni azt, hogy ilyen vulkánkitörések vagy becsapódás utáni kifröccsenés mondjuk a Földről elvitt némi bacikat a Marsra, amik ott más körülmények közé kerültek, és akkor hirtelen, ugye fő a változatosság, előbb már volt szó, egy részük kipusztult, más részük meg ott az új körülményekhez az alkalmazkodott. Aztán onnan megint kidobta őket egy vulkánkitörés. Közben valószínűleg a kémiájuk is egy kicsit megváltozott, mert az ottani körülményekhez alkalmazkodott. Mi történik, amikor ilyenek visszaérkeznek a Földre? Akkor itt megint más körülményeket találnak és elszaporodnak. De például az ilyenek járványokat is tudnak okozni, hiszen más jellegű lények jelennek meg itt a Földön, olyanok, amik ellen nem alakultak itt a Földön a védekező mechanizmusok. Többen felvetették azt, hogy a hirtelen megjelenő nagy kipusztulások, illetőleg a történeti korokban tapasztalt járványok, pest is, vagy mit tudom én, az például lehetséges, hogy így módon kívülről megérkező baktériumoknak a hirtelen elterjedési. Ilyen ötletek is vannak. Szóval ez a páspermia az nem dobható el magától. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy értelmes lények így utazzanak. Egy értelmes lény az nem baktérium, annak nyilván legalább egy űrhajó kell, hogy tudjon utazni, és akkor ezek után megkérdezhetjük, hogy akkor mit is csinálnak az értelmes lények az űrben. Itt érjünk át erre a másik. Ugye a 60-as évek elején, amikor ez a CETI meg a SETI elindult, akkor egy Kardasáv nevű szovjet csillagász tipizálta a űrben levő civilizációkat. Most ahhoz képest, hogy egyet se ismerünk, ahhoz képest elég jó sikerültöket beosztani. Egyes, kettes és hármas típusú civilizációkban. Az egyes, az a teljes bolygójának az energiájával gazdálkodik. Akkor nyilván mi még nullások vagyunk, mert nem tudjuk a bolygónak az összes energiáját hasznosítani, de az elpusztításával már jól haladunk. A kettes civilizáció az a csillagának a teljes energiájával gazdálkodik, a hármas az pedig az egész galaxisának az összes energiájával. De a fiatalok már nem, de az öregebbek bizonyára érzik ebben azt a mentalitást, hogy a szovjet törpe a legnagyobb a világon. Hát, amikor mi érezzünk a Dunán, akkor most már nem, de korábban gyakran volt az, hogy jött egy marha nagy hullám, és majdnem minden csónakot felborított. Tehát akkor tudtuk, hogy egy szovjet ússzá járt. Hogy néz ki az, mint egy gyufás doboz. Szögletes. Semmi lekerekítés, meg áramvonal, meg ilyesmi nincs. Előtte ment, vagy mögötte ment a tolóhajó, és nyomta. Kerozin az volt dogivel, pénz nem számít. Az energiának 95%-a hullámkeltésre fordítódott. Ott ment, és csinálta a hatalmas hullámokat, tehát hogy vastromolták a partokat, borogatták a csónakokat. mi számít, jó sok vas legyen belőle. Hát, dzsippek meg egyebek. Na most azt gondolták, hogy hát így fejlődik tovább a világ. Most ezt nem az oroszokat akarom ezzel bántani, az amerikaiaknak is hasonló gondolatok, buzgón bólogattak ehhez. Hát egy amerikai országúti cirkálót azt hiszem 10 tonnánként árulnak. Szóval azok is ilyenek voltak, ott is volt annak idején dögivel benzin. Szóval minél több energiát használ, annál kulturáltabb, annál fejlettebb a civilizáció. Na most, hál' Istennek ez a fejlődési tendencia nem a űrben, hanem a Földön is megváltozott. Ma már nem az számít, hogy mennyi vas van benne, hanem hogy mennyi szilícium, pontosabban, hogy mennyi információ van a szilíciumban. Minél kisebb, annál fejlettebb. Oké, minél kisebb, sőt, ami kicsi, de nem elég kicsi, az nem is terjed el. Bizonyára sokan láttak iridium villanásokat, amikor a Föld körül mond 65 darab iridium műhold kering, azért hívják iridiumnak, mert az iridium atomnak 65 elektronja van. Ezek a közvetlen műholdas telefonálásra valók. Nem, mert nagyon mérges, amikor egy völgyben vagy házak árnyékában nincs térerő. Mert hogy nem látod az antenna. Ha fönn lenne az űrben az antenna, akkor, vagy a torony, akkor milyen jó lenne? Akkor állandóan lenne térerő. Ez a keringenek, hát akkor elég sokat kell. Fölküldtek 65-öt, és akkor mindenki mindig lát legalább egy iridium műholdat, akkor nincs probléma, nem kell ezeket a csúnya állomásokat telepíteni a háztetőkre. Egy baj van, ahhoz, hogy az a magasan keringő műhold az meghallja a mi kis mobiltelefonunknak a rádiójelét, ahhoz jó erős rádiójel kell, ehhez pedig pillanatnyi tudásunk szerint egy kilós akkumulátor kell a mobiltelefon alé. Vannak is ilyenek. Megint csak tessék megnézni a Jurassic Parkot. Többen rögtek, hogy micsoda hülyesség, hogy ott azon a kis szigeten ott csörgött a mobiltelefon. Hát nem ilyen közönséges mobiltelefonja volt, hanem műholdas mobiltelefon. Az csörög ott is, az Antarktiszon is. Az expedíciók visznek magukkal a Himalájába, meg az Antarktiszra ilyet, hát elcipelik azt a fél kilót vagy kilót akkumulátort, mert hát más ott nincsen. Nincsenek telepítve a helyek is antennák. A katonaságnak van ilyen természetesen. A katonákról rá lehet parancsolni a cipelt. A polgárokra nem lehet. Azt mondják, hogy hát ilyen nehéz, hiába vannak fönn a műholdak, nem használjuk őket. Az eredeti cég már tönkre is ment, mert le is akarták szedni, de aztán megvette egy másik cég, amelyik bízik az akkumulátorok fejlődésébe. Egyelőre hiába, de hát ha. És akkor néhány év múlva már mindenki, és elég jó aksik lesznek, akkor így tud telefonálni. Tehát most már az számít, hogy minél kisebb, és minél okosabb. Ez megint olyan típusú fejlődés, mint a páváknak a farka. Ki az a hülye, aki ilyen picibe szeret tévét nézni? És filmeket levetíteni. Teljesen felesleges belerakni a mobiltelefonba az ilyen funkciókat, hogy most akkor tévét vetítsünk vele. Az ember leül valahova, vagy inkább ki kéne fejleszteni egy olyan szerkezetet, hogy a mobiltelefon egy ilyen kihajtogatható képernyőre ekkorában vetíti a mozit. Ezen senki nem dolgozik, mert azt szeretjük, hogy ilyen kicsi és vacak és minden benne van. Legközelebb már mi a fenébe fogják beletenni gyűrűbe. Szóval most már az a tendencia, hogy annál okosabb, minél kisebb. Ez az egész satszolás, ez nem vált be. Ami egyrészt arra is felhívja a figyelmet, hogy nem jó, hogyha az ember a saját korának a közvetlen tendenciáit általánosítja milliárd éves irányúba, mert hát ha 20 év múlva megváltoznak a tendenciák. Len egészen odáig ment, azt is tessék el olvasni, van egy érdekes kis könyvecské, az Emberiség egy napja címmel. Abban, meg még több más eszében, a 21. század fegyvereiről beszél. Ugye a fegyverek egyre kisebbek lesznek. Megjósolt olyan tendenciát, ami most az utóbbi években valósult meg, kicsi kis robotrepülőgépek. Most már éppen most próbálták ki irakban. Ugye a pilóta vezette repülőgépben is már egyre többet az automatika irányít. Együtt rájöttek, hogy minek tegyük bele a pilótát, akkor féltjük, meg lelövik, meg vigyázni kell. Küldjünk teljesen robotot. Akkor az viszont lehet nyugodtan kisebb is, mert mit kell vinni? Visz egy kamerát, amivel, vagy meg egy bombát esetleg, de viszi a kamerát, amivel lefényképez, hogy hol az ellenség, és akkor messzire oda. Most már vannak ilyen kicsik, amik akár napokig tudnak a megfelelő feltöltésre cirkálni az ellenség fölött. Előbb-utóbb ezek egyre kisebbek lesznek. Nem kiokoskodta, hogy a 2000-es évek közepére mikroszkopikusak lesznek ezek a valamik, abból dögivel lehet gyártani. lényegében olyanok lesznek, mint a vírusok. Hát az a tendencia, hogy semmilyen szifíró nem jósolta meg a számítógépes vírusokat. Tehát ez egy új spontán fejlemény az életnek a ötlete. Egyébként ez a mesterséges élet a vírus, számítógép vírus, a tökéletesebben megfelel az élet definíciónak. Na mindesetre ezek a fegyverek is egyre kisebbek lesznek, és például mit tudnak okozni? Betegségeket, vagy időjárási katasztrófákat. És kell kezdeni, hogy lecsap a jéges, és az ellenségnél elpusztítja a termést. Senki nem fogja bebizonyítani, hogy azt a jégesőt, azt a felhőt, vagy azt a ciklont, azt nem a szél fújta oda, hanem az ellenség. Pedig megfelelő mennyiségű ilyen kis izével ki lehet váltani a jégelsőt. Tehát nem ilyeneket töprenek, hogy az intelligencia egyre okosabb és egyre kisebb lesz, és végül ez megkülönböztetetlenné válik egyrészt a természetes ilyen katasztrofális dolgoktól, tehát természetes baktériumoktól, az ilyen mesterséges beleköltöznek, kiborgokká válnak, összekeverednek. Ilyen értelemben is megkülönböztetetlenné válnak. Másrészt ezek beköltözhetnek az emberbe. Ugye most sok embernek van műkeze. A műkezek is egyre intelligensebbek. Már össze vannak kapcsolva, éppen most kísérleteztek, tavaly valakinek beültettek az agyába valami olyan csipet, amivel hazamegy, arra gondol, és akkor bekapcsol a lámpa, vagy bekapcsol a tévé. Vannak olyanok, hogy rá gondolok, és akkor mozdul a műkész. Együtt már nem rá kell gondolni, hanem úgy csinálni, mint ahogy most mit csinálok, nem arra gondolok, hogy emelem a kezemet, hanem emelem, és akkor valami, hogy jobban megcsinálják az interfészt, akkor már így fog működni. Utána már nem a meglevő szerveket kell pótolni, hanem például be lehet építeni olyan mesterséges szerveket, amik speciális anyagokat termelnek, amik kellenek. Nyilván el fognak szaporodni a beépített drogtermelő berendezések, meg ilyesmik, akkor nem kell csempészni, hanem az ember maga szintetizálja a beépített berendezéseket. Akkor meg a Gibson kell olvasni, mire lesz a következő század, vagy a következő néhány 10 évnek a bűnözése. Szóval ilyen értelemben akkor már az agyba is lehet pótlékokat beépíteni, szintén a Gibsonnál az ember itt bedugja az agypótlékot, úgy mint most a extra memóriakártyát a számítógépbe vagy a mobiltelefonba. Azon már lehet extra program, ami olyan dolgokat futtat az agyban, ami korábban nem volt ott. Előbb-utóbb teljesen összemosódik a biológiai meg a mesterséges intelligencia. Szóval inkább ebbe az irányba megy, nem a durva vasra energiára, hanem az intelligencia, az információ fejlesztésére hajt a mi civilizációnk, és nagy valószínűséggel azt sejtjük, hogy mások is, hiszen nem látjuk ennek a nyomait. Majd mindjárt erről beszélek, hogy mit látunk. És akkor ember megint előveszi a sci-fiket, és megnézi, hogy mit csinálnak a szuper civilizációk. Hát például átépítik az univerzumot. Most akkor szándékosan amerikai szerző idézek, ott van a, vagy pontosabban angol, Arthur Clarke-nak a amúgy nagyon érdekes regénye, a város és a csillagok. Az ember fölnéz az égre, és ott lát egy szép ötszöget. Mert hogy amikor az emberek elég ügyesek és okosak lettek, akkor csináltak egy szépet, mint egy neon reklámot. Néhány csillagot elrendeztek ötszögbe, hogy amikor fölnéznek, akkor szépet lássanak az égen. Szépen ragyognak ottan. Átépítik a tegutrendszert, ilyennél szervezik, olyannál szervezik. Ebből az ember megint felismeri azt a legyőzzük a természetet, megfékezzük az angarát, többen olvasták annak idején az általános iskolai olvasókönyvben az angara megfékezése című regénynek a megfelelő részletét, vagy amikor Brezsnyev mielőtt meghalt, akkor éppen azt akarta elrendelni, hogy fordítsák meg a szibériai folyóknak az irányát. Ezt technikailag meg lehetett volna tenni, ráment volna a gatyájuk, de szóval éppen meg lehetett volna tenni. Nálunk is, hogy kell mondani, a fából vaskarikát, azaz a abszolút nem lejtő folyóra építendő vízi erőművet hajtották megvalósítani 80-as években. Ilyesmi előfordul. Tehát építsük át azt, ami nem olyan, abból csináljunk valami egészen mást. Na, hát aztán van még néhány ötlet, amíg bírják energiával, akkor még mondok egy. Dyson, aki nagy fizikus és a kvantum téremület egyik megalkotója, ő is elkezdett az 50-es években ezen töprengeni, mit csinálnak az idegen civilizációk, és hogy lehet őket megtalálni. És következőt okoskodnak ki. Mit fogunk mi csinálni? Megint egy energetikai kiindulás a dolog. Hát előbb-utóbb ugye elfogy az olaj, meg a tüzelőanyagok, hát föl fogjuk fogni a napenergiát. Úgyhogy telirakjuk például a sivatagokat napelemekkel. Az egész földön minden háztetőn meg egyébként napelemek lesznek, és föl fogjuk a napnak az energiát. Ez még mindig óriási pazarlás. Tessék, ez itt a nap, sugározza minden irányba az energiát, és itt a föld ilyen kis pici vacak, kifogja ennek egy nagyon pici kis részét, azt hiába rakjuk teli napelemekkel, rengeteg energia elmegy veszendőbe. Mit kell csinálni? Nap, tessék kiszámítani, hogy hányad részét fogjuk fel a nap összsugárzásának, valami iciri-piciri kis hányad. Hát rakjuk körbe a napot napelemekkel. Legegyszerűbb azt csinálni, hogy a naprendszer összes anyagát, bármint szilárd anyagát feldolgozzuk, és abból építünk egy nagy gömböt. És teljesen körbevesszük a napot, akkor az egész kisugárzott energiát felfogjuk. Ki lehet számítani, hogy a bolygórendszer összanyag elég erre. Hogy visszük oda, meg hogy rakjuk össze, tehát nyilván utódaink ezt majd megoldják. És akkor óriási felület áll rendelkezésénkre. Tessék kiszámítani, mert hány négyzetkilométer egy 150 millió kilométer. Mondjuk itt a földpályán építjük ezt meg, 150 millió kilométer sugarú gömbnek a felszíne mekkora. Hát az teli van napelemmel, fölfogja az egészet. Kifelől mi látszik? Nyilván nem tartja benne az energiát. Már múltkor beszéltünk arra, hogy hány fokos egy bolygó. Fölfogja a csillagsugárzását, utána termalizálja, és a megfelelő sugárzással kibocsátja, tehát kifele olyan mondjuk 15 fok, mondjuk ennyi a Földnek a hőmérséklete. Kívülről azt látnánk, hogy lenne egy ilyen földpálya méretű, infravörösben sugárzó nagy gömb, aminek 15 Celsius a hőmérséklete. Okay. Ami bentről megérkezik napenergia, azt itt feldolgozzák, és utána kisugárzzák, meg kéne begyűlni. Tehát Dyson azt mondta, hogy keressünk ilyeneket, ilyen nagy gömböcskéket, amik infravörösbe sugároznak. Mert azt biztos civilizációk csinálták. Az emberek ezt többen, hogy vajon mit csinálnának az élőlények egy ilyennek a belsején. Ugye ott, és hát hány ember elférne? Ugye, ha állunk, akkor egy négyzetméteren 5 ember fér el. Ez az egész emberiség elférne a Balaton, szóval még van hova szaporodnunk, de kajával az már más kérdés. Mit csinál, mert hány ember férne egy ekkora gömbnek a belsején, de mit csinálnának ott? Először is kapaszkodnának, mert gravitáció nem lenne. Ugye egy ilyen gömbnek a belső felszínén lakunk, akkor ott nincs gravitáció. Emiatt levegő se lenne, meg víz se. Szóval bizonyára a szkafanderbe így kapaszkodnának, ott a fogantyukat kéne ráépíteni. Sétálni nem nagyon lehetne sétálni, hiszen ennek a vastagsága, azt kéne számolni, 3 mm lenne. Egy akkora gömb, aminek a gömbhéjének a vastagsága 3 mm. Ezért nem lehetne nagyon dudoros, egy szép nagy gömb, szóval kicsit unalmas lenne az élet. De még izgalmasabb az, hogy mi történik, ha az egyik mondjuk ugrana egy kicsit. De jó erős anyag, az történne, ugye már annak alapján, amit én korábban meséltem, annak alapján ki lehet deríteni. Ugye a newtoni gravitációnak az egyik alap szabálya, hogy egy gömb kifele olyan gravitációval hat, mint hogy egy pontban lenne. De egy gömbhéj belül nulla gravitációs teret kelt. És képzeljük, itt ez a gömbhéj, benne a csillag. Mekkora erő hat a csillagra? Sem ekkora. Mi, hogy a csillag odébb megy, nincs visszatérítő erő. Most akkor nézzük fordítva. Itt a gömb, itt a csillag, menjen el a gömb egy kicsit. Mekkora erőt éríti vissza? Sem ekkora. Ez egy semleges egyensúlyi helyzetben van. Ha valaki egy kicsit meglöki, mondjuk tüsszent, akkor ez a gömb elindul errefele, megy, és a csillag egyszer csak kilukasztja. Kívülről ezt nem arról lehet megismerni, hogy infravörösben sugároz, hanem van rajta egy marha nagy luk, mert ott ment ki a csillag. Szóval Dyson, aki fizikus, erre valahogy nem gondolt annak idején. Mi ezt kiszámoltattam a hallgatókkal egy fizika versenyen. Később aztán mások megoldották ennek a modellnek egy részét. Magyarul is lehet olvasni Larry Nivennek a Gyűrűvilág című fantasztikus regényét. Na itt szintén erről van szó, hogy egy jó nagy ilyen mesterséges izét csinálunk egy csillag köré, csak nem a teljes gömböt fedjük le, hanem ők a gyűrűt építettek. Ami mondjuk szintén ilyen földpálya méretű, tehát 150 millió kilométer, és mondjuk 1 millió kilométer széles. Az nem fedi le a teljes gömböt, de azért még mindig marha nagy terület van, szóval jó sok hely van. Egy bolygórendszer anyaga itt akkor már elég lenne arra, hogy több kilométer vastag legyen ez, tehát kőzeteket lehet építeni, hegyeket, völgyeket, egyedeket, és a széle egy visszahajlana, és megpörgetnék. Akkor lenne mesterséges gravitáció, és benne maradna ebben a ilyen ívelt, valamiben benne maradna a levegő. Meg a hegyeken ott folydogálhatnának, mint folyók is. Szóval teljesen, ez már nem olyan vékony kéreg lenne, ezen már lehetne lakni tényleg. És még azt is kitalálták, hogy az élőlényeknek szükség van éjszakára nappalra, tehát itt a gyűrűn belül keringett egy másik gyűrű, ami viszont ilyen kis négyszögeket, téglalapokat tartalmazott lánccal összekötve, és jól föl volt pörgetve, és forgott, és ennek az árnyéka végig vonultott a nagy gyűrűn, és akkor hol éjszaka, hol nappal volt, be lehetett állítani, hogy a hatalmas gyűrűn úgy érezzük magukat a lények, mint egy bolygónak a felszínén. Hát a könyvbe oda mentek, csak hát sajnos ott is éppen elpusztult a civilizáció, meg kinyírták magukat, meg egyebek is a romokat találták meg. Sajnos ez is instabil gravitációsan, tehát ez a gyűrű is le tud csúszni, egyrészt így oldalt le tud csúszni a csillagról, másrészt ilyen irányban is. Ez is gravitációsan instabil. Hát ez sem működik így. Mit csinálhatnak a szuperélőlények? Az egyik ötlet az, hogy játszanak. Mostanában több ilyen regény jelent meg, a majdani egész galaxist átutazó civilizáció mindenféle faramúci és ravasz játékokkal szórakozik. Ennek az egyik verzió az, hogy ténylegesen ott vannak, és csillagokat pusztítanak, meg mit tudom én, csillagokkal sakkoznak. A másik irány az, hogy ki sem mozdulnak otthonról, hanem számítógépen játszanak. Ennek az egyik korai verzióját az Orhidák bolygója című regénybe lehet elolvasni, ahol a lények úgy elkocsosultak, robotok tartják őket életben, szóval már csak ilyen protoplazma valami ízék maradtak. Azért orhideák, növényszerűnek néznek ki az elkocsosult lények, és számítógépre vannak kapcsolva, és akkor ott mindenféle ilyen fantáziajátékok. Lényegében olyan, mint most a szegény gyerek beül, és akkor odaragad a géphez, és azt ott nyomogatja, hát ebben az irányban megindult a fejlődés. Ez lett az egyik. Másik ötlet az, hogy háborúznak. Amikor az 50-es években először fedezték fel robbanó galaxisokat, a nagy galaxis magból kivelő hatalmas, ilyen félgalaxis méretű gázfelhőket, hát nyilván az történt, hogy az egyik civilizáció lebombázta a másiknak a középpontját. Hát egy ilyen robbanás az nagy objektum lassan dől össze, tessék megnézni a katasztrófa filmeket, hogy milyen lassan dől össze Los Angeles, még különle is lassítják. Hát akkor egy galaxisnak a szétrobbanása millió évekig tart, és akkor megy kifele az a hatalmas gázfelhő. Remélhetőleg nem ezt csinálják az idegenek. Egyesek azt is felvetették, hogy maga az ősrobbanás is egy ilyen korai bombázásnak a hatása. Ezek valószínűleg félreértették a Riemann geometriát, tehát nem egészen úgy kell ezt gondolni. Na aztán mit csinálhatnak még az idegenek? Hát például nekünk üzennek. Hallgassuk őket. De előbb még hadd mondjak egy másik szorít, megint csak lemnél van a Kiberiádában. Ott az a modell, hogy a világegyetem az véges. Akkor nyilván egy véges világegyetem, mert véges sok civilizáció lehet, akkor azok között van egy legfejlettebb, ez egy matematikai tény. Mit csinálnak a legfejlettebbek? Ülnek a legfejlettebb bolygóikon, ami kocka alakú, mert hát ők ahhoz is értenek, azt is át tudták alakítani, és ott heverésznek, és várják, hogy a szó szerint a sült galamba szájukba repüljön, meg vannak robot sült galambok, meg ilyesmi. Mit jelent ez? Hogy nem bírjuk kitalálni, hogy mit csinálnak az idegenek. Gőzünk sincs. De ez nem csoda. Tessék elképzelni, hogyha most előkerülne itt valaki mondjuk az 1820-as évekből, és megkérdezni a haveromat, hogy mivel foglalkozik, és ő azt mondta, hogy számítógépes vírusírtó vagyok. Ha azt mondaná, hogy taxisofőr vagyok, akkor el lehetne magyarázni, hogy az olyan, mint a postakocsis, csak éppen a ló helyett valami izé van, de az, hogy számítógépes vírusírtó, az ami nagyon más civilizáció. Pedig csak 100-150 év. Nem lehetne elmagyarázni. Egy másik ehhez hasonló ötlet, ilyen kulturális mémek meg hasonlóknak a megjelenése. Most talán jelent meg Arthur Clarke-nak egyik utolsó regénye, mi a címe, Időtörés, vagy valami ilyesmi, nem pontosan a címét. Abban valami külső civilizáció beavatkozik a Föld történetébe, és különböző korszakokban ilyen időutazással egybe transportál egy csomó lényt. Tehát Genghis Khan, Nagy Sándor, meg valami űrhajósok, meg a 1800-as években Pakisztánban harcoló angolok, szóval csomó különböző korszakbeliek találkoznak. Először itt a 21. századiak találkoznak ezek az angolokkal. Egyformán angolul beszélnek meg egyebek, és szintén katonák, tehát viszonylag könnyen megértik egymást, csak az időutazást nehéz elmagyarázni. És arról töprengenek, hogy amikor Wells 1896-ban megírta az Időgép című regényt, akkor Nem azt kellett neki elmagyarázni, hogy hogy működik az időgép, mert mostanában ugye mindenki ott leírja, hogy miket kell összerakni, és milyen mezonokat, milyen fekete lyukokkal. Nem azt kellett elmagyarázni, hogy működik, hanem hogy mi az az időgép. Tehát magát az alap gondolatot, hogy egyáltalán az időben utazni, ezt először 30 oldalon át el kellett magyarázni a népnek, hogy miről fog szólni a könyv. Mert ez a gondolat, ez nem volt benne a köztudatban. Vesz ki, hát ezt a mémet, aztán utána elterjedt. Most ebben a történetben, miután szembesülnek a furcsa tényekkel. Ezek a 24. századiak nagyon gyorsan elfogadják. Hát a fene érti, hogy hogy történt, de mi most valamilyen furcsa időutazáson veszünk részt. A 19. századi angoloknak marha nehezen tudják elmagyarázni. Azok is értelmes lények, és elfogadják azt, hogy ti nem a gonosz kínaiak, kémei vagytok, stb. Látják a technikájukat, tényleg elhiszik, hogy ők a jövőből jöttek, mert többet tudnak, de kulturálisan marha nehéz nekik ezt a sokkot megemészteni. Pedig 150 év különbség. Tehát nagyon, nagyon sok ilyesmi múlik. Ez azt jelenti, hogy ha mi megpróbáljuk elkezdeni másfél milliárd év múlva mit fognak csinálni az utódaink, vagy mások, akik annyival fejtelnek, gőzünk sincs. De még a fogalmakat sem bírjuk elképzelni. Még az ellenkezőjét sem, vagy hogy egyáltalán milyen kérdések izgatják őket. Ugye megint Clark mondta, hogy egy megfelelően fejlett technika megkülönböztetetlen a mágiától. Ha valakinek azt mondom, itt csinálok, és akkor erre fölgyullad a lámpa, egyáltalán felgyullad a lámpa, oda megyek, megnyomom, ott fölgyulladott egy lámpa. Ahelyett, hogy így gyújtogatnám a fáklyát. Ezt már nehéz elfogadni. Az emberiség akkor esett át az első ilyen kultúrásokon, amikor az elektromosságot elfogadta. Az emberiség nagyon pragmatikus, nem értjük, de nagyon sokan nem értik, de azért elfogadják, és be tudják kapcsolni távirányítóval a tévét. Nem tudják, hogy mi történik közben, de azért működik, és akkor elfogadjuk, mert milyen kényelmes. De innentől kezdve már lényegében mágia. Bizonyos dolgokról elhisszük, hogy ez tudományos, másról meg azt mondják, hogy nem. Köznapi észre nehéz megkülönböztetni. Ha valaki sokkal fejlettebb, mint mi, akkor tényleg nem tudjuk megkülönböztetni. Mondjuk így beavatkozik az agyba, vagy Isten tudja, miket csinál. Szóval az már lényegében boszorkány sem. Aki pár száz évvel fejlettebb nálunk, annak a technikát már nem bírjuk elképzelni. Nyilván az ilyen regényekben az ember extrapolálja a mai dolgokat. Hát nekik is van rádiójuk, csak sokkal jobb. Nekik is van mobiltelefonjuk, csak sokkal kisebb. Robbantunk nagyokat, ők még nagyobbakat robbantanak. Szóval ezt bírjuk elképzelni. Hogy valami olyasmivel foglalkoznak, amit mi nem tudunk, azt nyilván nem bírjuk elképzelni. Mindenesetre nehéz kitalálni, mit csinálnak. De tény, hogy nem üzennek nekünk. Ugye annak idején elkezdtek építeni mindenféle berendezéseket, egyrészt mi is üzentünk. Részben úgy, hogy bizonyos űrszondákra kitettek egy táblát, rajta volt egy ember, meg egy másik ember, az egyik így emelte a lábát, akkor ebből az idegenek rögtön tudják, hogy a nők féllábúak, vagy valami ilyesmi, mert hogy a perspektívát mi hogy rajzoljuk, azt nem írtuk le mellé egyebek, és akkor ott voltak mindenféle információk a föld helyéről, a katonák maragtak, hogy miért adjátok meg a titkos koordinátainkat, stb. Ez viszonylag kis valószínűséggel fogják bizonyos időn belül elkapni az idegenek. De küldtünk rádiójeleket a legközelebbi csillagok felé, például a Tau Ceti felé is. És hallgattuk őket, azóta is hallgatjuk. Na most, hogy hallgatják, ennek a legjobb módja, hogyha az ember megnézi a Kapcsolat című filmet, valószínűleg sokan látták a Kontaktot, ott nagy rádiótárcsák. Abban még az is jól van leírva, hogy mit szól a politika, amikor tényleg megérkezik a jel, akkor jön a gonosz CIA ügynek, stb. Átveszi a hatalmat, és titkosítani akarja meg egyebek. Mert tény az, hogy nem fogtunk föl jeleket. Ez az univerzum hallgatása. Shklovsky, aki az első CETI konferenciát megszervezte 60-as években, és akkor eleinte még nagyon bizakodó volt, és írt ilyen könyveket a idegenekről, meg egyebekről, akkor a 80-as években átment abszolút pessimistává, és azt mondta, hogy egyedül vagyunk. Hát hiszen ennyi idő alatt már csak meg kellett volna kapnunk az idegeneknek az üzenetét, és nem kaptuk meg. Megjött a jel. Na, szóltak, hogy kicsi vagyok, zöld vagyok, éhes vagyok, itt vagyok. Mindenesetre Shklovsky azt mondta, hogy egyedül vagyunk, mert hogy az idegeneknek nem halljuk a jeleit. Nyilván nem azokat a jeleket várjuk, amiket pont nekünk küldtek, hanem úgy általában kiabálnak szanaszét. Én inkább arra gondolok, hogy ezek az idegenek, az, hogy nem kapjuk meg a jeleiket, az ő értelmességüknek a bizonyítéka. Ugye mi mit csinálunk? Kiabálunk szanaszét. Ha egy idegen lennék, és 10 fényévre a föld környéken laknék, akkor bizonyára kiokoskodtam volna, itt van egy sárga csillag, vannak bolygói, előbb-utóbb lesz rajta némi értelem, figyeljünk néha arra. És időnként oda néznek, és egyszer csak azt vették észre, hogy a csillag rettenetesen kifényesedett. Nem a látható fénytartományban, de a fene tudja, hogy ők milyen tartományban látnak, az ultra rövid rádió hullámoknak a tartományában. Több milliószorosan megnőtt a napnevű csillag rendszerének a fényessége az ultra rövid rádió hullámok tartományában. Hát nyilván oda figyelnek a megfelelő antennáikkal, azt vették észre, hogy ez nem a csillagból jön, hanem a csillag körül köröz valami rádióforrás, ami 365 nap, nem tudom, hogy mivel mérik, 365 nap periódusan megy körbe a csillag körül, onnan jönnek a jelek. Egy idő után rájönnek, hogy ezek a jelek moduláltak, biztos okosak, és megfejtik, és azóta ők is nézik a Dallas-t. A Föld az ultrarövid rádióhullámok tartományában rettentő sok energiát, a napnál sokszor több energiát nyom ki az űrbe, teljesen feleslegesen, mert nem odaszól az adás. De ez a pazarlásunk egyik jele, olyan, mint a fényszennyezés. Nem oda világítunk, ahova kell, hanem ahova megy a lámpából. Kívülről, tessék megnézni a legutóbbi Meteornak a címlapját, hogy milyen világosak a kontinensek, szennyezzük az űrt, ahogy csak bírjuk. Most ugye megpróbálunk a zselicben létrehozni egy fényszennyezésmentes övezetet. Ez nagyon pragmatikus dolog, mert ott pillanatnyilag nincs lámpa, itt csak azt kell elérni, hogy továbbra se legyen. Szóval nem a meglevőt bontjuk rá, az majd a későbbi lépés lesz, hogy ott, ahol feleslegesen világító lámpák vannak, azt ott megszüntessük. Mindesetre ugyanúgy, ahogy fényjel szennyezzük az űrt, ugyanúgy rádiójelekkel is szennyezzük. És miért tesszük ezt? Hát mert jó, egyszerű volt megépíteni egy olyan adót, ami, mint egy világító gömb, minden irányba, a tér teljes összes szögében szórja szét az energiát. Természetesen egy ilyen szétterjedő jel egyre halkul. 1/R négyzettel gyengül az intenzitása. Ezért, hogy jó messze meghallják, akkor nagyon hangosan kell kiabálni. Tessék elképzelni, hogy önök most nem itt ülnének, hanem mondjuk Újpesten, vagy Debrecenben, és akkor elkezdenék úgy üvölteni, hogy Debrecenben is, vagy pedig mindenféle technikai eszköz használnánk arra, hogy itt úgy üvöltsek szanaszét, hogy Debrecenben az egy érdeklődő hallgató meghallgassa. Azt, hogy itt közben a környéken mindenki megsüketül, az nem zavarna senkit, mert hogy eljut a jel Debrecenbe. Ehelyett sokkal célszerűbb benne feltalálni, például a telefont, amely dróton oda viszi az információt, és, akkor nem kell üvölteni, és a környékben és sokkal kevesebb energia kell hozzá, és a környékbeléket nem zavarja. Hogyha nem drótot akarok, akkor valami fényjelet, lézert, stb., ami innen oda viszi az információt, és nem szanaszét. Ha azt gondoljuk, az idegenek olyan hülyék, mint mi vagyunk, hogy kiabálnak nagy térszögbe szanaszét, akkor valószínűleg mi vagyunk a buták. Megint csak abban a Kapcsolat című filmben történt meg, hogy az idegenek felfogták a mi jeleinket. Hogy a Földet körülveszi ez a bizonyos ultrarövid hullámú gömb. Ez fénysebességgel tágul. Most már 71 fényév sugarú. Az idegenek felfogták az első a naprendszert elhagyó rádióadást, és visszasugározták nekünk abba a filmbe, mert biztos valami marha fontos volt. És akkor kódolták, stb. Megfejtették, és kiderült, hogy azt tartalmazta, hogy Hitler megnyitja a berlini olimpiát. Ez volt az első tévéadás, ami elhagyta a Földet, úgyhogy kijutott az ionoszférán túlra, és kiment az űrbe, és az idegenek nyilván felfogták, visszaköték. Hát biztos marha fontos dolog lehetett, hogy ezt nekik is elüvöltöttük. Azóta terjed ez a gömb, ez a jel, most már 71 fényévre van tőlünk, és hát még mindig nyomjuk az információt. Remélhetőleg néhány évtizeden vagy néhány évszázadon belül ennek vége lesz, és akkor egy ilyen terjedő gömbhely lesz, és belülről már nem jön tovább. Hát ez vagy azért történik, mert a Földön megszűnik a civilizáció, vagy elfogy az energia a rádióadók, tévéadók táplálására, vagy rájövünk arra, hogy nem a szappanoperák kisugárzása a legjobb kulturális dicsekvés, vagy pedig rájövünk arra, hogy annak kell az információt átadni, akinek szól, és nem puszta űrbe kiáltani teljes térszögbe. Az idegenek erre már rájöttek, akkor nyilván nem úgy rádióznak, hogy szanaszét üvöltjük, aztán mindenki hallja, és aki minden messze vagyunk, annál érzékenyebb vevőt kell felépíteni, hanem adott irányba oda akar a küzdeni, akkor arra küldök egy ilyen nagyon éles jelet. És akkor aki ott hallgatózik, azt nem hallja, mert nem neki szól. Teljesen normális lenne, normális idegen ezt csinálná. És ilyen jelet viszont fogtak. Eddig háromszor történt meg az, meg a mindenféle nagy űrvevő rendszereknek a történetében, hogy hirtelen egy ilyen csippantást hallottak, valami ilyesmi, amit utána nem lehetett, hiába figyeltek arra, nem kapták. Mi történhetett? Valószínű két távoli csillagrendszer között kiépített információs vonalon ment át a Föld. És egyszer olyan, mint hogyha pillanat, most szemembe villant ez a lámpa, megyek tovább, akkor többet már hiába nézek arra, mert már nem látom. Egy pillanatra átmentem azon a jelen, megkaptam a csippantást, és kész. Ez sokkal erősebb bizonyíték, amellett, hogy vannak idegenek és értelmesebbek, mint mi, mint hogyha mi is néznénk az ő dallasszukat, hogy a hatlábú meg a hétlábú hölgyek hogy szeretnék ott a nyolclábú lajkutasokban. Szóval valószínűleg nem az a legjobb módszer, hogy meghallgassuk az ő egymásnak kiabált üzenetet. Lehet, hogy nekünk egyet kéne kiabálni, hogy itt vagyunk, de hát ezt nem kell, mert amúgy is megtesszük ezzel a környezetszennyezéssel, a dallasszal telítjük az univerzumot, de ezek után, hogyha az idegenek ezt fölfogják, és bíznak abban, hogy hát leszünk mi még okosabbak, és akkor valószínűleg közvetlenül ide küldenek üzenetet, és akkor már ki lehet építeni valamiféle információs vonalat. Na hát néhány ötlet még itt szuper civilizációk számára, amíg bérják némi energiával. Népesítsük be a galaxist. Természetesen fölmerül a kérdés, hogy miért nincs már tele a galaxis, hogyha ez már nekünk is eszünkbe jutott, akkor nyilván nem mi vagyunk az elsők. A Fizinfóban éppen ma olvastam, csillagász kolléga felvetette az ötletet, hogy hát miért dobjuk el ezt az ötletet, hogy mi vagyunk az elsők? Miért vagyunk ennyire pesszimisták? Lehet, hogy azért nincsenek idegenek, mert mi vagyunk a legfejlettebbek. Mi jöttünk létre legelőször, előttünk a pálya. Mi népesíthetjük be a galaxist. Kopernikusz óta úgy gondoljuk, hogy nem mi vagyunk itt a kitüntetettek, hanem olyanok vagyunk, mint sok más, és akkor mit tudom, mi vagyunk a 42-ek, az is már elég szép helyezés itt a 200 milliárd csillag között. De akkor az a kérdés, hogy a legelső az, miért nem népesítette már be a galaxist. Ötleteink vannak arra, hogy lehet benépesíteni, ezt mindjárt elmondom, már többször elmondtam, de sose bírom megállni. Miért nincsenek itt, arra például olyan ötletek vannak, hogy egyrészt nem is akarják benépesíteni a galaxist nekik, nem az a céljuk. Kettő már benépesítették, és mi is az ő utódaik vagyunk. Csak egy kicsit elfajzottunk, és elfelejtettük. Ilyenek előfordultak a történelemben, tehát bizonyos kultúráknak a lehasadt maradványai ott maradtak. Éppen mostanában vetette fel valaki, hogy fehér és magas kínaiakat találtak valami tibeti faluba, akik valószínűleg római utódai lehetnek, tudom én, szóval elvetődhettek odáig, csak ott az adott kis faluba, az eredeti civilizációtól elszakadva, kultúrájukat elfelejtve, de bizonyos biológiai nyomokat őrizve, megmaradhatnak. Ez előfordulhat. Hát kozmikusan ez kevésbé valószínű, de bármi lehet. Másik ötlet, ami szívükbe szerepel, hogy mi büntetőlágerben vagyunk, tehát biztos olyan idegenek vagyunk, akik nagyon agresszívek voltak, és ezért kitaszították maguk közül, és akkor itt van, és még büntetésben még nem is beszélnek velünk. Másik ötlet az, hogy terjeszkedtek, aztán megtaláltak bennünket, és akkor megálltak, és azóta hogy hagynak bennünket valamiféle kozmikus illemnek a nevébe, hadd fejlődjünk, és addig is röhögnek rajtunk, mint az állatkedvet körülálltak, és nézik, hogy mit csinálunk. És majd, amikor már elég okosak leszünk, akkor jelentkeznek, hogy na jó, gyertek haverok a klubba. Ilyen is előfordul. Minden esetre az, hogy kell benépesíteni a galaxist, arra van néhány ötletünk, sőt, van példánk. Ez a példa pedig Polinéziának a benépesítése. Polinézia olyan, mint a galaxis. Egy csomó lakható hely, szanaszét és köztük ott a nagy sivár óceán. Hát mit csináltak a polinézek? Ugye valahonnan Tajvan környékéről származtak, elindultak délnek, aztán utána nyugatnak, és végül elérték Amerika partjait is az előseik. Néhány száz év alatt benépesítették az óceánt, következő módon. Van egy kis sziget, néhány pálmafa, kókuszdió, lehet halászni, ott él egy kis közösség. Amikor már elegen vannak ahhoz, hogy néhány embert nélkülözni tudjanak, akkor kivágnak egy pálmafát, abból csinálnak egy vendégoldalas hajót, és elindul néhány ember, tesznek rá némi kaját, meg ivóvizet, aztán mennek. Az ilyen expedíciók nagy része éhen vagy szomjan hal az óceán közepén. Egy kis részük talál egy új szigetet. Ha szerencséjük van, akkor van azon ivóvíz, meg pálmafa, kikötnek, élnek, szaporodnak. Amikor már elég sokan vannak, és tudnak nélkülözni néhány embert, akkor visszaküldenek valakit az előző szigetre. Hogy találnak vissza? Polinézeknek van egy nagyon jó navigációs eszközük, nem a GPS, hanem a kókuszdió. Kókuszdió az úgy működik, hogy veszek egy fél kókuszdió héjat, és megtöltöm valameddig vízzel, és abban tükröződik a csillagos ég. Ott szerencsére nincs fényszennyezés, meg egyebek, szóval látni lehet a csillagokat. Kókuszdió belsejére karcokat rajzoltak, és hogyha addig a karcik megtöltik vízzel, akkor a széliről bizonyos szögben visszaverődő csillagot lehet így oldalt észlelni. Ezzel lényegében meg tudom mérni a csillagnak a láthatár fölötti magasságát, és ezzel lényegében a földrajzi szélességet meghatározom. Nincsenek ilyen fogalmaik, de ez így működik. Úgy navigáltak, hogy adott szigetről elindultak északra vagy délre, azt nyilván érezhetik, hogy merre van észak-dél, nappal lehet. Addig mennek, amíg el nem érik a megfelelő szélességi kört, azt tudják a kókuszdióval ellenőrzni, utána bekanyarodnak derékszögbe, és mennek keletnek vagy délnek, mert tudják, hogy azon a szélességi körön van az adott sziget, így elmennek ide-oda. Nyilván vannak olyan információk, amiket nem Winchester-re, hanem szóban adnak tovább a navigátoroknak, hogy ez a kókuszdió vonal, és akkor innen jobbra 3 napi nem járó, hanem mit tudom, evezőföld, vagy evezővíz, vagy 30 napi, és akkor ott van ez a sziget. És ez a kókuszdió, mint navigációs műszer és atlasz, ez máshol ható, rajzolsz másikat, és odaadod a havernak, aki megy tovább. Na most így visszatalál az ember az eredeti szigetre, és megmondja az ottani fő navigátornak, hogy hát így mi most találtunk egy szigetet, legyél szíves egy új karcot hozni, és akkor írd oda, hogy ez a mi szigetünk ilyen-olyan névvel. És akkor legközelebb, ha arra járnak más hajószok, akkor ők is megkapják, és az ő kókuszdiókba is bekerül ez a vonal, és akkor a mi szigetünket is föl lehet deríteni. És amikor már eléggé fejlett és eléggé energikus az a civilizáció, és éppen nem halt ki, akkor ő is kibocsátja maga expedíciót újabb szigetekre. Ezzel a módszerrel 300 év alatt benépesült a csendes óceán. Nyilván rengeteg ember odaveszett, éhen és szomjan halt az óceánon. De végül is így elterjedt a kultúra. Mi az, ami nem alakult ki? Nem alakult ki polinézikus birodalom. Nincs császár, aki üzenne, hogy itt most gyertek és küldjetek katonát, vagy adjatok adót. Közös kultúra van. Közös nyelv, ami nyelvnek van egy gradiense, ahogy folyamatosan változott. A közös kultúra az mindenféle cserépedényekben követhető, szigetről szigetre változik, éppen úgy, mint például az északi félgömbben bizonyos madárfajta, amikor megyünk körbe, és akkor mindig 1000 kilométerenként valamennyire változik, és körbeérünk, és akkor ez a kettő már nem képes párosodni, nem tudom eldönteni, hogy meddig ér a faj. Mindenki a szomszédjával kapcsolatban egy kicsit különbözik, de körbeérve már nem. Ilyeneket találtak ilyen fajokat. Valahogy hasonló módon a két szélső végén élők már egymással nem tudnak beszélni, de a szomszédok még mindig tudnak beszélni. Tehát a nyelv ilyen folyamatos változásban van a sziketek között. Nem tud kialakulni birodalom. Néhány helyen közelebb, ez véletlenszerű, hogy vannak a szigetek, néhány helyen, ahol közelebb vannak a szigetek, ott kialakult kisebb birodalom, de hamarosan szét is esett. De nagyobb távolságra kialakuló nem. Miért? Mert túl messze vannak. Tehát ahhoz, hogy egyikről elmenjünk a másikra, több embert összevonjunk, ahhoz erősebb anyagi bázis kellett volna, nagyobb sziget sok lakóval. Másrészt túl sok idő. Vagy hasonlóképpen képzeljük a galaxisben népesítését. Elindul a Földről űrhajó. Ugye biztos olvastak olyan sci-fiket, amiben nagy bárkák vannak, ahol több ezer ember, és akkor ott laknak sokáig. A regények egy részében, amikor odaérnek, akkor nem akarnak kiszállni, mert annyira hozzászoktak a fémdobozban lakáshoz, hogy már nem is tetszik nekik a bolygón élet. A bonyolultabb esetben azt mondjuk, hogy nem embereket kell rákényszeríteni arra, hogy éljenek ott az űrhajóban, hanem mondjuk lefagyasztjuk őket, hibernáljuk, vagy esetleg petesejdeket küldünk, robotok vezetik az űrhajót, amikor megfelelő lakható bolygóhoz érnek, akkor kikeltik az embereket, aztán eztek itt a tiédek. Mindesetre ezzel a módszerrel az a különbség persze, hogy a polinézek nem látták a Föld görbülete miatt, hogy ott van egy sziget, és arra kell menni. Mi látjuk a csillagokat, sőt azt is láthatjuk, hogy ehhez a csillaghoz érdemes menni, nem sokára már azt is tudjuk, hogy van-e lakható bolygója, vagy nem. Tehát oda küldjük majd az expedíciókat, ahol érdemes. Odaérnek, elszaporodnak, kizsigerelik a bolygót, tönkreteszik a légkört, az óceán, stb. És ebből felépített újabb űrhajókkal tovább mennek, és akkor előbb-utóbb az egész galaxis sikerül beszennyezni. A számítások azt mutatják, hogy így körülbelül 1 millió év alatt benépesíthető a galaxis. Ami azt jelenti, hogy a fénysebesség 1/10 évvel terjedő hullám, ami elég gyors. Tehát hogyha megy egy ilyen űrflotta, egy kicsit leterepszik, gyarapszik a népség, aztán megint megy tovább, ez körülbelül a fénysebesség 1/10 éve terjed, és benépesíti a galaxist 1 millió év alatt. De a galaxis most már néhány milliárd éves, miért nincs így benépesítve? Hát ezzel lehet töprengeni. Mi minden esetre ezt meg fogjuk tudni csinálni, úgyhogy néhány száz év múlva elindulhatnak az első ilyen jellegű expedíciók. És hát, amit az ember meg tud csinálni, azt arról nehéz lebeszélni. Megint csak lásd a környezetszennyezést, meg egyebeket, meg a klónozást és hasonlókat. Ha az ENSZ betiltja, akkor majd a maffia fogja benépesíteni a galaxist. Szóval minden esetre ilyesmik hamarosan meg fognak indulni. Mi az, ami nem tud kialakulni így? Galaktikus birodalom. Mert ahhoz mi kéne? Az a piros gomb, amit a Han Solo mindig megnyom, és akkor így szétugranak a csillagok, és akkor 5-szörös vagy 20-szeres fénysebességgel repülünk. Értek, amikor üldözik és megnyomja, akkor éppen nem működik, és akkor jön az izgalom. Szóval túl kéne lépni a fénysebességet ahhoz, hogy birodalom legyen. Mert ugye adott a galaxis mérete, adott a fénysebesség, és adott az ember életkor. Ha császár üzen, hogy elfogyott a regimentje, és küldjetek fotontorpedókat, meg mit tudom én, akkor 1000 év múlva, vagy 5000 év múlva megérkezik az információ, és egy kicsit még töprengünk, megszavazzuk, stb. Újabb 5000 év múlva elküldjük, akkor még 5000 év múlva odaér, addig a galaxis császára már meghalt, sőt, már az utódai, sőt, már a birodalom utódát is felosztották. Szóval egyszerűen így nem lehet birodalmat építeni. Hanem mi van? Hát ugye ezt már József Attila is megírta, hogy ha csak pislog már a nap, sarjaink bizony csacsokba, jógépeink tovább szállanak a művelhető csillagokba. A művelhető csillagok, ez mit is jelent, hogy nem a birodalom, hanem a kultúra. A kultúra fog terjedni. Kialakulhat, ahogy a polinézeknél, kialakulhat egy galaktikus kultúra, ami nem teljesen homogén, de összefüggő, és ebben fénysebességgel terjedhetnek az információk. Hello. Az emberek esetleg a szomszéd csillagra el tudnak utazni egy életen belül, vagy néhány szomszédra, mint ahogy a polinézek is a szomszédjaikat meglátogathatták. A legtöbb ül a fenekén a maga csillagán, és az információk azok ugye terjedhetnek. Hát annak idején vitték a hajósok, most mi azért ennél gyorsabban tudunk üzenni, tehát fénysebességet tudunk üzenni. Mi az, ami mindenképpen elterjed? Hát a tudományos felfedezések. Nyilván, hogyha az egyik bolygón felfedeznek valamit, azt megüzenik, hát publikálni kell, szóval meg lehet üzenni a szomszéd csillagokra is. Elterjedhetnek a kulturális újítások, új divathullámok, vallások például, tessék a Dünét meg egyebeket olvasgatni, ahol vallási hullámok tudnak terjedni. Ezek ténylegesen hullámszeren tudják bejárni a galaxis, és hogy bizonyos forrásokból elindulnak, és esetleg találkoznak, egymással interferálnak. Emiatt nem alakulhat ki ilyen birodalom jellegű központi szerveződés, hiszen adva vannak az adatok. Mert hogy melyik az, ami nincs adva, amin esetleg lehet változtatni, se a galaxis méretén, se a fénysebességen nem. Természetesen minden szcifiben felfedezik a fénynél gyorsabb űrutazást. Na, amennyiben ezt tényleg felfedeznék, akkor én visszadom a diplomámat, és nem beszélek tovább. Szóval az egész mostani tudomány azon alapul, hogy a fénysebesség az abszolút határ, és erre nem csak a nagy esküt teszem rá, hanem a még nagyobbat is. De hogyha szóval ezzel nem foglalkozunk, ami a jelenlegi tudományon kívül van. Akkor ezt a három adatot nézegetjük, az emberi életkor esetleg megváltoztatható. Tehát némi beavatkozással, genetikai manipulációval, kiborgá átalakítással, mondjuk a hibernálás az nem a legjobb eszköz, de Némi hosszabbítással esetleg elérhetjük azt, hogy tudunk messzire menni. Tessék elképzelni, hogy amikor az ember azt mondja, hogy egy hét múlva találkozunk, és én közben egy napra elmegyek a Balatonra. Most tessék ezt előadni egy tiszavirágnak. Tiszavirág ugye egy napig él, és ugye pek, hogyha rossz napja van. Szóval nekik ez teljesen furcsa dolog, hogy elmegyünk néhány napra valahova, és akkor majd valamilyen tevékenységet pár nap vagy pár hónap múlva folytatunk. Ez nonsens, mert rövid az élete. De ha olyan hosszú ideig élne, mint mi, akkor teljesen beleférne. Hogyha biológiai manipulációval az emberi életkort több száz évre vagy több ezer évre megnövelik, akkor esetleg belefér, elmegyek szabadságra, 300 évet utazom az űrhajón, közben mit tudom, milyen Tetriszt játszom, és akkor odaérek, és akkor ott egy pár ezer évet eltöltek egy strandbolygón, aztán majd visszajövök és folytatom a munkámat. Nyilván ilyen módon, hogyha az emberi életkort megfelelő módon transformáljuk, akkor ezzel a galaxis durván szóval összezsugorodik, akkor ez, mint most mondjuk Európa. És akkor a fénysebességi utazás az már bejárhatóvá teszi, úgyhogy egy életen belül ilyesmit lecsinál. És akkor már lehet birodalmat szervezni is, tehát ezért nem érdemes ebbe az egészbe belekezdeni, mert akkor már a katonai seregek meg a császár parancsai is már egy adott életkoron és hogy mondjam, akarat sugáron belül az egészet el tudnák érni. Anélkül, hogy a fénysebességgel manipulálni kéne. Na de viszont, ha ez az ötlet fölmerül, ugye ennyiben már ügyesebbek vagyunk a polinézoknál, akkor ne álljunk meg, hát a genetikai manipuláció az durvább dolgokra is képes. Ugye itt csak az életkorban nyúltunk bele, de hova küldtük az utasokat? Oda, ahol lakható bolygó. Mi az a lakható bolygó, ami olyan, mint a Föld? Tehát egy kicsit különbözhet. Lehet egy kicsit nagyobb a légnyomás, egy kicsit hidegebb, egy kicsit megem, de nagyon nem. De hogyha bele tudunk nyúlni a genomba, és módosítani tudjuk, most már pillanatokon belül módosítani tudjuk, az élőlényeknek a genetikai anyagát, az, hogy mihez alkalmazkodnak, akkor nem a megfelelő bolygót kell keresni, hanem az adott bolygóhoz tudjuk alakítani a telepeseket. Tehát, hogyha találunk egy forró bolygót, akkor olyan lényeket, olyan embereket küldünk oda, olyan peteseiteket visznek az űrhajók, amiből olyan emberek kelnek ki, akik szeretik, nem csak, hogy elviselik, hanem szeretik azt a forró bolygót, és jól érzik magukat. És hogyha például az adott bolygón víz van, akkor bizonyára kopoltyús embereket küldünk oda, vagy a metánóceánban úszkálókat. Tehát az emberiségből is létrejött egy ilyen biológiailag diverzifikált, nem egy faj, hanem lényegében ez már több fajt jelent, az adott bolygókhoz alkalmazkodó kultúra, először biológikum, és természetesen erre épülő megfelelő kultúra. Tehát lehetséges, hogy így módon a galaxis benépesítő emberiség az több fajra válik szét, ahány bolygó, annyi faj. Persze ez még előbb a planetológusoknak is lesz néhány szava, hogy vajon mennyire tipikus a Föld, mennyire vannak ilyen bolygók, vagy mennyire nagyon mások. Még nem is kell a csillagokba eljutni, lehet, hogy 30-40 év múlva majd a Jupiter metán légkörében úszkáló unokáinkat fogják majd itt genetikailag manipulálni. Először természetesen nem a fia, persze. Megint a Gibson könyveket kell olvasni. És utána akkor, ha már ez megtörténik, hogy a biológia szétválik, akkor a kultúra is szétválik. Mindegyik adott létfeltételhez alkalmazkodó utóembernek meg lesz a maga kultúrája, és az a kérdés, hogy egy ilyen metántengerben úszkáló emberi faj megérti-e a láva embernek a love story-ját. Tehát, hogyha egyik ír valamilyen sztorit, vagy csinál valami tévéfilmet magáról, akkor a másikat az egyáltalán érdekli-e. Mint ahogy mi a delfineknek a történeteit nem tudjuk dekódolni, és ha dekódolnák, akkor se értenénk, mert nem azonosak az értelmeink, nem azonosak a tapasztalataink. Lehetséges, hogy akkor itt a kultúra is szétválik. Mi az, ami közös marad? Hát természetesen a matematika és a természettudomány. Az, ami pillanatnyi tudásunk szerint az egész univerzumban közös és univerzális, és egy biológileg és kulturálisan diverzifikálódó civilizációban is közös maradhat. Már csak néhány gondolat itt a végére. Majd legközelebb lesz az univerzum jövőjéről, És akkor ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy ha melegetem tágul és hűl és egyre hűl, akkor vajon mit fognak csinálni az utódok? Hát előbb-utóbb kihalszanak a csillagok. Dyson, aki a gömbbel hogy jól mellé nyúlt, de kiszámolta azt, hogy mit tud csinálni egy civilizáció a folyamatosan csökkenő hűlő világegyetemben. Durván szólva, amíg a civilizáció működik, addig entrópiát termel, tehát csökkenti itt a rendet, hát akkor egy idő után már nem lesz hova csökkenteni. Akkor azt mondja rá, hogy aludjunk. Kapcsoljuk ki a civilizációt. Durván mondjuk a élőlények információt tegyük át valami számítógépes memóriába, és hagyjuk néhány millió vagy néhány milliárd évig pihenni. Az alatt a világegyetem tovább rendezetlenődik, és akkor ők még ebben az előző rendezett állapotban maradnak, akkor lehet utána megint csinálni a szemetet meg a rendezetlenséget. És ezt lehet folytatni. Nyilván egyre hosszabb alvó időszakok kellenek, hogy a világegyetem hűl, de Dyson megmutatta matematikailag, hogy ha elég ügyesek vagyunk, és jól gazdálkodunk, hát nem túl durván szemetelünk, és nem túl durván pusztítjuk a környezetet, akkor az aktívan töltött korszakok, bár egyre rövidülnek, de az összegük végtelen. Tehát összességében egy civilizáció, ha elég ügyes, akkor végtelen sok tevékenységet tudhat kifejteni, de nem folyamatosan. Tehát a végtelenség hűlő világegyetemben azért tud működni. Összeaktivitási idő végtelen. Ezt a termodinamika nem zárja ki, de ha a civilizáció maga elronthatja, ha túlságosan nagyot markol, egyszerre mindent akkor könnyen kipusztíthatja magát, és meg tudja szüntetni ezt a nagyon hosszú távú tervezettséget. Ennek az egésznek a szépirodalmi feldolgozása olvasható Arthur Clarke-nak a Város és a csillagok című regényében, ahol az emberek időnként elmennek a számítógép memóriába aludni. Utána néhány millió évvel később, vagy Isten tudja mikor, újból létrejönnek, de valahogy olyan ravasz módon, hogy egy új egyet képződik, ott nem nincs szó arról, nyilván biológiailag gyártják valami lombikba őket, de a információt úgy kódolják belük, hogy ő mielőtt elment aludni, kiválogatta a korábbi emlékeinek egy részét, hogy ezt tovább akarom örökíteni, azt meg nem, és később a növekvő kamasz szép lassan rá ébred a régi emlékeire, és akkor, amikor mire fölnő, addigra már meg lesz. Nem az a végtelen sok korábbi emléke, mert annyi nem fér bele a fejébe, de abból az előző énje által kiválogatott megfelelő mennyiségű információ fölbukkan benne, és akkor arra emlékszik, és akkor ennyivel bölcsebben élhet tovább a következő korszakban. Tehát ennek a matematikai képletnek és ábrának a szépirodalmi megfelelő található ott. Természetesen nyilván egy regényben ennek a történetnek a konfliktusai meg ellentmondásai is megjelennek. Mit csináljanak a civilizációk a csillagok kialvása után? Akkor sok fekete lyuk lesz, majd erről legközelebb lesz szó, meg lehet művelni a fekete lyukakat. Például úgy, hogy fekete lyukak környékén vannak ilyen folyamatok, hogy egy részecske ketté bomlik egy negatív meg egy pozitív tömegű részecskére, a negatív energiát bedobjuk, akkor ennek több energiája van. Tehát megfelelő módon több energiát hozhatunk ki onnan, mint ami bement. Ez fizikailag lehetséges. És a számítások azt mutatják, hogy egy fekete lyukból így több energia nyerhető ki, mint amit a fekete lyuk korábban, csillagkorában összesen több milliárd év alatt kisugárzott. De van erre egy még egyszerűbb módszer. Állítsunk egy űrállomást pályára a fekete lyuk körül, ott lakik a civilizáció, és amikor a szemetet gyárt, azt tegye bele egy vödörbe, és azt úgy leereszti, a fekete lyuknak a gravitáció lehúzza, és forog közben, és ezzel energiát termel, ugye a dinamó, szóval viszonylag egyszerű, és még a szemétől is megszabadult. Ez durván ugyanez a módszer, csak egyszerűbb eszközökkel megvalósítva.
Sok kötél kell hozzá.
Nem kell olyan messzire keningeni, de hát ez belefér. Na aztán mi történik, hogyha 10-30 valahányadok év múlva elbomlanak a protonok? Hát akkor anyagcsere, de most nem ilyen anyagcsere, mint amit mi üzünk, hanem át kell tenni másfajta az akkor éppen aktuálisan létező elemi részecskékbe az információt. Láttuk, hogy korábban még az univerzum korai korszakaiban mindenféle nagy tömegű elemrészecskék voltak, amik szép lassan elbomlottak. Az univerzum majd tágul és minden folyamat lassul, a most jelenlévő elemrészecskék is egy idő után el fognak bomlani, csak sokkal hosszabb az időskála, de utána is lesznek még másfajta részecskék. Tehát a protonoknak 10^30-valahányadikon év a karakterisztikus ideje, annak idején a gyönyörű részecskéknek 10^-20 másodperc volt, ez csak mennyiségi kérdés. Egy idő után akkor át lehet tenni majd akkor aktuális anyagba az információt, hogy a hardware mellékes, a lényeg az, ami a fejünkben van. Természetesen, hogyha nem csak, hogy másfajta bolygók körülményeihez alkalmazkodunk, hanem másfajta anyaghoz, mondjuk neutrino anyagból készülünk, és a méretünk az 32 fényév, akkor nyilván mások lesznek a love story-k is, azt nem fogják valószínűleg érteni már a Rómeó és Júliát. De a Pitagoraszt érted biztosan. Ezek az utódaink is érteni fogják, értek ennek a megfelelő, továbbfejlesztett verzióit a Néman geometriában. Ugye a hardware mellékes, de hát azért a kultúra hardware függő részben, de az valószínűleg azért változni fog, a matematika nem hardware függő. Egy barátságtalan univerzumban, amit például a nagy recs, vagy mindenféle egyéb végek fenyegetnek, amiről majd legközelebb lesz szó, abból esetleg át lehet költözni a fekete lyukakon keresztül párhuzamos univerzumokba. Bizonyos elméletek szerint a fekete lyukak olyanok, mint egy ilyen féregük, másik oldalokon egy másik univerzum nyílik, ha szerencsénk van, akkor az kellemesebb. Ha pehünk van, akkor nem kellemesebb, az is össze akar roppanni, de ha szerencsénk van, ott találunk egy újabb féregjukat, ahol lehet tovább menni, és azért előbb-utóbb csak szerencsénk lesz. Tehát így módon lehet menekülgetni. Szóval, hogyha egy civilizációnak elég ideje van, akkor határa csillagos ég, hogyha a csillagok kialudtak, akkor határa fekete lyukas ég. Ha a fekete lyukak is kialudtak, akkor majd ők megmondják, hogy mi lesz. Amikor ezt én először leírtam, akkor az volt ideje, hogy idő van, csak a 20. századot éljük túl valahogy. Örömmel jelentem, hogy ez a feltétel sikerült. 20. századot már tovább írtam, ez már egy újabb fólia, itt már a 21. századot emlegetjük. Sajnos meg kell mondani, hogy ez nem túl valószínű. Mindaz, amit a kultúráról itt az elején elmondtam, ez ezt valószínűsítette, hogy a környezeti katasztrófa, a politikai, demográfiai katasztrófák mellett még egy ilyen kulturális sok is éri a civilizációt, hogy a biológiai evolúciót felváltó kulturális evolúció jelenleg, tehát körülbelül most ezekben az évtizedekben, évszázadokban a határához érkezett. A emberi biológikummal ez ütközik. Nem biztos, hogy ezt túl fogjuk élni, vagy tudunk hozzá alkalmazkodni. Nem biztos, hogy ha valamilyen módosult utódunk ezt túléli, annak, és ez az, ami találkoznánk, annak nagyon örülnénk. Tehát eddig a földi evolúció elég szerencsés volt, és mindig kihozott valamilyen torzlényt, ami addigakat túlélte. Nem biztos, hogy azok a raptorok nekünk örülnének, hogy hát ilyenek. Ők ugyan nem élték túl, de egy másik fajta élőlény itt azért néhány millió évvel később kultúrát teremtett. Lehet, hogy mi se örülnénk annak, akik majd a későbbekben meglesznek. Hát majd a kis zöld emberkék eldöntik, hogy ők örülnek-e a utódainknak. Köszönöm szépen a figyelmet!